Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 2 perc van, köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás augusztus 5-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, Szücs Miklós szerkesztő, valamint Nagy Máté és Jábor Tamás hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz atlétikáról, hiszen augusztus 10-től 16-ig rendezik Birminghamben az Európa-bajnokságot. Hamarosan a szövetség sportszakmai igazgatójával, Sejler Gézával beszélgetek a felkészülésről és az esélyekről. De az első óra végén szó lesz futballról is, hiszen a Ferencváros női labdarúgó csapata 16 óra 30 perctől BL selejtezőt játszik. A helyszínről kapcsoljuk majd Németh Kornél kollégámat. Ezután következik a Nemzeti Sportkör, majd 17 óra után kapcsoljuk Gyurta Gergely világ és Európa bajnoki bronzérmes úszót, hiszen a hétfői nappal már elindult a vizes EB, a mai napon is nyílt vízi úszóink voltak érdekeltek. Az ő szereplésüket elemezzük majd. Az utolsó fél órában pedig egy labdarúgó konferencia liga előzetest hallhatnak, hiszen a Debrecen a dán Kőbenhán, az Eto pedig a lett Riga ellen lép pályára csütörtökön. Ez tehát a mai menü, és ahogy említettem, az első órában atlétikáról lesz szó. Itt van már velem a stúdióban Sejler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Hát, ahogy említettem, jövő hétfőn elindul az Európa-bajnoksága atlétáink számára. Hát 51 fős kontingens utazik majd erre az Európa-bajnokságra. Ez jónak számít, mert hogyha azt nézzük, hogy 24-ben, ha jól emlékszem, a római Európa-bajnokságon 59 fős mezőnyünk volt. Ez most picivel kevesebb. Ezzel elégedettek vagytok, jónak számít. Mire számít azt ezen az EB-n?
Talán mondhatjuk azt, hogy ez az Európa-bajnokság már nem abból a szempontból került megfogalmazásra szakmailag, hogy hány fős lesz a magyar küldöttség, hanem sokkal inkább az, hogy milyen erőt képvisel elsősorban az olimpia fényében. A közelgő Los Angelesben félúton vagyunk, ez egy nagyon fontos erőpróba, mert gyakorlatilag a felkészülésnek a tesztelése idáig meg kellett történjen, és most az EB adhat egy nagyon jó tükröt, hogy hol tartunk, és most még lehet egyet-kettőt módosítani, de befutóba érkezünk, nem sokára, bármilyen furcsa, nemrég itt volt Párizs, és most már erőteljesen Los Angeles fele fordulunk. Úgyhogy én azon az 51 fő az jónak tekinthető, ez egy nagy delegáció, nem minden kvalifikált versenyző indul, tehát én úgy gondolom, hogy tudtunk olyan szakmai döntéseket hozni közösen edző kollégákkal, hogy akinek most jelenleg nem megfelel a formája, de esetleg meghívást kapott, hogy most inkább hagyja ki az EB-t. Én azt mondom, hogy nagyon jó a létszám, és szerintem nagyon jók az esélyek is.
Na igen, ez ilyen szempontból, amit te is mondtál, hogy nyilván egy Európa-bajnokság más, ha mérföldkőként tekintünk rá mondjuk két olimpia között, mint mondjuk akár az olimpia évében, ilyen szempontból hogyan kellett máshogy készülni, nyilván mondjuk az olimpia évében és egy római Európa-bajnokságon, úgyhogy tudtuk, hogy pár hétre rá majd lesz egy olimpia. Máshogy kellett a formát időzíteni, most hogy időzítettétek a formát, most ilyen szempontból mennyire más ez az Európa-bajnokság?
Ugye ez egy nyugodt év ilyen szempontból, mert volt télen Turunban egy fedett világbajnokság, és most nyár végén, nyár augusztus közepén az Európa-bajnokság, tehát nagyon jól lehetett időzíteni formát, nem volt kényszer, nem volt köztes Európa-kupa se olyan, ami tovább bonyolítaná a felkészülést. Azt gondolom, hogy akik újítani akartak, és többek voltak, komoly edzőváltások voltak, többen úgy döntöttek, hogy külföldi edzővel készülnek voltak, akik itt belül, határon belül váltottak, metodikák változtak, edzés módszertani metódusok. Azt gondolom, hogy most tényleg egy nagyon jó felmérése következik mindennek, erre lehet építeni a következő ciklust.
Nekünk is egy nagyon fiatal csapatunk van, de hogy látjátok így a nemzetközi mezőnyben, mert az is egy tendencia, hogy az olimpia után azért minden országban jönnek a fiatalabb versenyzők, próbálják beépíteni őket ugye a következő olimpiai ciklusba. A nemzetközi mezőny ilyen szempontból hogy néz ki, mit látsz? Mennyire jöttek új nevek?
Hát a jó hír, hogy a magyar atlétikában a fiatalok nagyon sokat erősödtek a felnőtt atlétikához. A másik hír pedig az, hogy mindenhol erősödik a mezőny. Tehát velünk együtt erősödik, együtt zombosodik mindenki, tehát aki most itt egy kicsit is lemarad, esélytelenné válik. A fiatalok egyre dominánsabbak, nagyon sok tehetséges fiatal jelenik meg az élattop atlétikában is. Nagyon érdekes ott ilyen szempontból az U18-as Európa bajnokság, ahol aztán klasszis eredmények születtek, mi versenyt jól vizsgáztak, de néztük, hogy ez nagyon komoly színvonal emelkedés. Egyébként látszik a jövő évi világbajnokságnak a szintjein is, hogy reagált rá a Nemzetközi Szövetség is, tehát húzta följebb a szinteket. Egyre jobban föl kell kötni azt a bizonyos nadrágot, hogyha valaki mondjuk döntőbe szeretne kerülni.
Mindjárt beszélünk ezekről a szinteidőkről és eredményekről is. Beszéltél arról is, hogy azért változtatni kellett a metodikán a felkészülésen. Ez mit jelent pontosan?
Ha nagyon... Összefoglalva szeretném mondani, ma már nem elég nagyon sokat edzeni, ma már okosan kell edzeni. Tehát a mennyiségi munkát sokkal inkább fölváltotta az a célzott, tudatos, kevesebb olyan terhelést, ami a későbbiekben sérülést vagy elakadást okozhat. Ezeket ma már kerülik a nagyon komoly tudományos háttérrel kidolgozott edzésmódszerek. Aki ezekre át tud állni, annak hosszú távú céljai lehetnek, és föl tudja venni a versenyt. Csak mennyiségi munkával ma már nem lehet odaérni.
Na, de akkor beszéljünk tényleg ezekről a kvalifikációs rendszerről, illetve a szintidőkről, mert ha jól tudom, például az összetett számokban tavaly januárban már elindult ugye a kvalifikációs időszak volt, ahol ugye csak júliusban. Milyen szinteket kellett megugrani, hogy azért az Európa-bajnokságra kijussanak a versenyzők?
Ugye... A szinteljesítés az mindig egy minőségi mutatója a kvalifikációnak. Aki szintet tud teljesíteni, az a előzetes kalkuláció szerint, ami alapján megállítják a szinteket, a mezőnynek az első felébe tartozik. Tehát akinek szintet sikerül teljesíteni, az mondhatjuk azt, hogy jó eséllyel döntőre pályázhat. Akik ranglistáról kerülnek be pont gyűjtés után, nekik sokkal nehezebb a dolgok ilyen szempontból, nem lehetetlen, de ők általában többet is versenyeznek, még eljutnak a kvalifikációig, tehát néha már picit fáradtabban vagy kizsigereltebben érkeznek egy-egy világversenyre. Úgyhogy az egy nagyon fontos tétel, hogyha valakinek viszonylag korán megvan a szintje, és így, hogy említetted, vannak bizonyos versenyszámai az atlétikának, mert mivel atlétikáról általában úgy beszélünk, mint egy sportágról, valójában ez nagyon sok sportág összessége, mert mondjuk egy összetett versenyzőnek a verseny felépítése teljesen más, mint mondjuk egy ügyességi atlétának, aki mondjuk tud egy évben 20-30-at is versenyezni, egy összetett versenyző 2-3-nál már általában meg szokott állni, ezért nekik hosszabb is a kvalifikációs periódusok fél évvel, mint a többieknek. És nagyon örültünk, hogy gyakorlatilag ebben az évben ugye Szűcs Szabina, aki most szép lassan mondhatjuk átveszi a váltóbotot, ha lehet ilyet mondani, összetett versenyzésbe a Krizsán Széniától, ő most már szintelt teljesítve jutott ki az Európa-bajnokságra, úgyhogy komoly reményekkel vághat neki.
Ilyen szempontból, hogy azért megfelelő versenyeken induljanak a magyar válogatott tagjai, megjelenek a szintidők, meg lehessenek, de azért ne legyenek túl versenyeztetve, vagy azért, ahogy te is mondtad, a regenerációra is hangsúlyt kell fektetni. Hogy állítottátok össze a versenynaptárat akár mondjuk az elmúlt egy évben?
Mint említettem, nem feszes a nemzetközi versenynaptár, így jól lehetett a hazai versenyekkel is játszani, hogy ha most Egyetlen egy olyan nagy döntés volt, ugye a Nemzetközi Szövetség két ablakot hagyott az országos bajnokságra, volt egy korai és egy későbbi, ez 3 hét elteltével, mi a későbbit választottuk, tehát közelebb az EB-hez. Konszenzus volt ez az edzőkkel való, vezetőedzőkkel való diskurzusban, hogy akkor tegyük erre az időpontra az OB-t. Úgyhogy ilyen szempontból volt mozgásterünk, és tudtuk például az összetett országos bajnokságot is a legjobbjainkhoz igazítani, és velük is megbeszélve, hogy melyik időpontra tegyük az országos bajnokságot, és nem is volt hatékonytalan így.
51 fő, milyen az összetétel ennek a csapatnak? Ugye 50 versenyszámban osztanak érmet, ebből, ha jól tudom, 29-ban indulnak a magyarok. Korábban te is sokszor mondtad, hogy hát szegény Halász Bence, mert mindig tőle várják az érmet. Na ez bár egyébként megváltozott. Most már, ha jól mondom, vagy gondolom, tényleg azért több embertől várhatunk érmet, és a döntőbe jutás is azért elég sok helyen. Azt gondolom, hogy sikerülhet, hogy látod, milyen az összetétel ennek a csapatnak.
Igen, ilyen szempontból én is úgy látom, hogy az érem esélyessége most ebben a csapatban nagyobb, mint az előző Európa-bajnokságokon. Bencénél azt gondolom, hogy az érem az tényleg... Nem mondom azt, hogy elvárás, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly esély nála, mert gyakorlatilag ő bármikor képes megnyerni egy világversenyt. Nyilván, hogy egy bármilyen nemzetközi kiemelt verseny, az ott adott pillanatban, adott mentális állapotban dől el, Bence ebben nagyon erős. Úgyhogy továbbra is nagyon bízunk benne, de így, ahogy említetted, időközben Molnár Attila az európai élmezőnyhöz fölnőtt. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ő se azért megy ki, hogy nagyon örül, ha beesik a döntőbe. Szerintem ő ott többet szeretne elérni. Mi is titkon reméljük, hogyha jól sikerül nekik a formai időzítés, akkor egy nagyot repeszthet a 400 méteren. De meg kell említenem a 4x400-as váltónkat is, mert ha ott a idei egyéni legjobbjakat összeadom, mikor először kimondtam magam számára is, hogy 45-49 a leggyengébb idővel rendelkező jelenlegi magyar atléta ebbe a váltóba, akkor kicsit a hideg is kirázott, mert ez egy félelmetesen jó idő, hogyha a fiúk ott jól össze tudják rakni, és jól sakkozunk a taktikai résszel, akkor ők is azért közel érhetnek a dobogóhoz, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, mert valamennyire számolni is lehet, de nagyon-nagyon jó tetve nyertse Bencének itt a maraton gyaloglás megjelenés és arra való készülés, mert remek időt ment. Én azt gondolom, hogy ő is ha nem is a befutó esélyesek, de ott van az esélyesek között, akik meglepetést okozhatnak. És hát változatlan mondom, van egy nagyon fiatal versenyzőnk, Szabados Ármén kalapácsvetésben, aki idén egyszer már dobott akkorát, amivel akár még szintén nagyon kellemes meglepetést okozhat. Tehát ezt összevetve, és hát bocsánat, ne felejtsem ki, hogy Kozák Luca már egyszer meglepett minket Münchenben, pozitívan.
22-ben, igen.
És most viszont a idei eredményei meg annál is jobbak. Tehát bőven mondhatjuk, hogy nagyon jó esélyekkel, reményekkel utazik a csapat.
Na igen, azért túl vagyunk egy országos bajnokságon, vagy akár egy gyulai memoriálon, ahol szintén nagyon jó tapasztalatokat tudtak szerezni a versenyzők. Azokban miket szűrtetek le? Azokból az eredményekből, a formákból.
Ugye a memoriál a felkészülésben azt gondolom egy nagyon jó mérföldkő, nagyon fontos, hogy hazai pályán, remek feltételek között, nemzetközi mezőnyben tudták megméretni magukat a versenyzőink. Ez még mindig információt adott edzőnek, versenyzőnek, ahogyan továbbról, mert ott még van manipulációs lehetőség az EB-ig. Továbbra is a memoriánál elért eredmények, főleg ha a 400 méteres fiúk teljesítményét nézem, akkor azt mondom, hogy hűha, igen, nagyon sokat léptünk előre, de én azt láttam, hogy jó úton haladt a felkészülés, tehát hogy aggodalomra semmi gond vagyok.
Ezt jó hallani egyébként. Mindjárt beszélünk, hogy mondjuk taktikai szempontból akár a váltoknál is miket kell majd figyelembe vennetek. Ugye a szabadtérről lévén szó, titeket mennyire viselt meg most az a meleg, gondolom azért kellett. Tehát nem, nyilván nem hagyhatták a bazdedzést a magyar válogatott tagjai.
Az atlétika azért egy nyári sport, és az atléták hozzá vannak szokva ahhoz, hogy melegben kell készülni. Nyilván ez az extrém hőség biztos, hogy jobban megvisel mindenkit, de Tehát megvannak a praktikák arra, az edzési időpontok eltolásával, vagy különböző hűtési eljárásokkal, amivel a munkát azért el lehet végezni, és ne felejtsük el, hogy jó eséllyel a versenypályán is meleg lesz, akkor ott teljesíteni kell. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy ez egy ilyen szakma, egy ilyen hivatás, hogy többnyire nyáron, és nyáron meleg van.
Miénk azok meg azért ezek után jól fogják bírni a meleget mindenképpen. Birminghamban azért gondolom valamennyivel hidegebb lesz, vagy hűvösebb lesz. Az európai mezőny mennyire erős? Mit gondolsz? Melyik országok lehetnek a legerősebb konkurencia, mondjuk akár a miénk számára is?
Mint említettem, rengeteget változott az atlétikának az erőszintje. Látszik, hogy megmozdult az atlétika, főleg a Covid utáni leállást követően. Az európai nemzetek nagyon sokat léptek előre. Csak a középtávfutást nézem, hogy mennyire elfogadott volt, hogy a középtávfutás az úgy néz ki, hogy kenyai, etióp, és akkor jönnek a többiek. Ma már ez abszolút nem így van. Rengeteg európai futóvilágklasszis teljesítményre képes középtávon, de ugyanúgy mondhatom, a sprint számban, amit a spanyolok csináltak például a váltó világversenyen, hogy milyen váltókat állítottak össze. Nagyon erős nemzetek vannak, spanyolok, olaszok, britek, németek, franciák,
hollandok,
tehát most azt mondom, hogy nagyon nehéz, de nem feltett kézzel megyünk szép reményekkel.
Ez is egyébként látszik a mélyeinken, hogy azért az önbizalmuk szerintem a helyén van fiatalkoruk ellenére. Itt az év során mennyire tudtatok akár nemzetközi edzőtáborokba elvonulni, vagy akár mondjuk akár más nemzetekkel együtt készülni?
Ez nem működik másként ma már. Tehát a felkészülés bizonyos szakágakban, bizonyos versenyszámokban nem lehet megkerülni. A közép-hosszú táv gyaloglásban a magaslati edzőtáborok nélkülözhetetlenek. A minél több hipoxiás napok megléte kell a teljesítményhez. A sprintereknél, hosszú gátfutóknál is az, hogy egy dél-afrikai edzőtábort kihagyjanak, az szerintem ma már irális, vagy egyéb meleg égöv, de tulajdonképpen téli időszakban nagyjából oda érdemes menni Dél-Afrikába. Leginkább itt általában találkoznak a más nemzeteknek a sportolóival, mert nagyjából mindenki ilyen logikában és ilyen megközelítésben készül. Az egy külön kuriózum, hogy sikerült olyan nemzetközi kapcsolatot kiépíteni, hogy ilyenkor már nem csak versenyző látja másik versenyzőt, hanem edzővel, világszintű vezetőedzőkkel tudnak értekezni, kommunikálni, és kialakult egyfajta szakmai párbeszéd is ezeken a közös edzőtáborok, vagy egy helyszínen lévő edzőtáborokon.
Milyen mutatók alapján döntötök például arról, hogy ki az, aki készen áll egy Európa-bajnokságra?
Hogy az atlétika egy mérhető sportág, nyilván, hogy aki a nemzetközi szintet meg teljesíti, annak nagyon nem kell bizonyítani, mert az egy nagyon magas színvonal. Az követően ugye a világranglistán megszerzett pontok száma és a ott elfoglalt hely egy egész jó mutató, bár ilyenkor van egy ilyen szakmai megközelítés is, hogy megnézzük a második, harmadik, negyedik, ötödik eredmény átlagát, ami egy általánosabb, de precízebb képet ad, hogy végül is milyen a forma, mert tudjuk jól, hogy vannak olyan speciális helyzetek, amikor egy-egy eredmény kicsúszik a versenyzőnél, de utána nagyon nehezen talál újra arra a formájára, ezért szakmailag a legjobb eredményt azt van, hogy kivesszük, és utána nézzünk egy átlagot.
Hogy említettem, ugye 50 versenyszámban 29-ben indulnak magyarok. Van olyan versenyszám, ahol hiányt érzel, vagy mondjuk szeretted volna, hogyha indul magyar versenyző?
Igazság szerint van. Nagy szívfájdalom, és volt rá esély, de hogy férfi gerelyhajításban nem tudunk rajtozálni, klasszikus számunk, és ott vannak fiataljaink, ott vannak tehetségeink, tehát nem kell keresni őket, most is edzenek és pályán vannak. Még ott van egy kis lemaradásunk, én nagyon bízom benne, hogy az egy-két éven belül akár már Los Angelesre is javulni fog a helyzet, azt gondolom, és középtávfutásban is van elmaradásunk, ezt őszintén ki kell mondani, két akadály futónk jó pozícióba várja, többi középtávfutószámban nem tudtunk megfelelő teljesítményt mutatni, vagy aki tudott volna, az éppen sérült.
Igen, egyébként nyilván sérültek is vannak a csapatban, így az országos bajnokság után változtatotok valamit az edzésen, vagy a szakmai terveken, vagy ez már olyan rövid idő, így az EB-ig, hogy már nem volt lehetőségre?
Nem, ilyenkor már nem cél. Inkább azon kellett változtatni, hogy volt, akinek azt tanácsoltam, hogy az országos bajnokságot inkább hagyja ki, most már minden erejével, ha egy kicsit is fájt, kicsit érezt, hogy húzódik, vagy nyom. Azt gondolom, hogy aki jó állapotban van, és egy EB-re készül, akkor megtehet olyat, hogy az országos bajnokságot hát gyakorlatilag kihagyja, és a biztosra megyünk. A lehető legnagyobb esélyt megadva az EB-n való jó szereplésre.
Ki lehet mondani, hogy ki volt az, hogy kinek tanácsoltad?
Igen, Szenderfi Dani hármasugró. Ő egész szezonban felkészülése folyamatos volt, de mindig voltak kisebb fájdalmak, és nagy volt a dilemma. Talán egy órát elemeztük edzőjével a helyzetet, és végül meghozták azt a döntést, amiben én erősíteni tudtam őket, hogy ne menjenek neki az OB-nak. És az idei évben hatalmas 811 cm-t ugró pap Kristóf, aki pont az OB elsugrásánál nyomta meg egy kicsit a boka fölötti részt érezte, utána kihagyott egy ugrás, és utána oda mentem hozzá, és mondtam, Kristóf, azért nem éri meg kockáztatni most, mert borzasztó jó állapotban vagy, bármikor képes, hogy egy döntőt elérni most az EB-n, ne kockáztassunk. Nem volt könnyű döntés ez számára, mert egy magyar bajnoki cím mindig nagyon kecsegtető, és érezte a formát magában, de végül úgy döntött, hogy nem.
Meg hát nyilván azért a gyönyörű szép atlétikai stadionban azért magyar közönség előtt, igen, meg azért egy ilyen hangolásképpen az EB-re nyilván jó lett volna neki is versenyezni. Menjünk azért még így végig tényleg a versenyszámokon, egy kalapácsvetést már érintetted te is, hogy ott azért akár Szabados Ármin is. Megfogalmaztatok, döntőbe kerülhet, megfogalmaztatok így az egyes versenyszámokkal kapcsolatban bármi célt, vagy azért így rábízzátok a versenyzőkre?
Én azt gondolom, hogy ez az edzés a versenyző feladata. Mindannyian tudjuk, hogy körülbelül kinél hol van a realitás. Azért, amikor megérkezünk egy augusztusi versenyhez, ott már a szezonban mutatott forma, versenyzés, az nagyon sokat előrevetít. Ami nagyon nehéz, hogy ott azt a mentális állapotot elkapni, amivel ott aznap a legtöbbet hozza ki magából a versenyző. Itt már ezen múlik. És akkor tudjuk úgy értékelni, hogy ez egy jó versenyzés volt, vagy az, hogy alulmal több is lehetett volna benne, mert a szezon formája azt mutatta, hogy bizony messzebbre is jutottál volna.
És az edzőktől milyen visszajelzések érkeznek, hogy azért így rendben van a csapat, rendben vannak a versenyzők, különösebb problémák
nem érzik. Mindenki rendben van már.
Ez teljesen jó hír. Gátfutás és sprint számok, milyen előrelépést láttál így az elmúlt években, mert a futószámokban rengeteget fejlődött a magyar atlétika, én azt gondolom.
Azt gondolom, hogy a sprint vonalunk az nagyon sokat erősödött, és nem csak a tehetségekben, hanem azt gondolom az edzők felkészültségében is. Nagyon sokat merítettünk Lorenz Igrévből, aki itt dolgozott a világbajnokság előtt, ő azért mégiscsak a sprintfutásnak az egyik nagymestere a világban, és két évig volt velünk, és két év alatt azért rengeteg olyan jött át, ami nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű volt. Nagyon sokat jelentett, hogy a most már Molnár Attilának is edzője, Loren Mülivel sikerült nem csak egy szakmai napok keretében találkozni, azóta is folyamatos kapcsolatban vagyunk, és aki igényli és kéri az ő segítségét, azok mondhatom ígyem és bérmentve jó szándékkal elmondja a véleményét. Ezek azt gondolom, hogy nagyon sokat lendítettek, és hogy az edzőinkben is megvan a nyitottság és az akarat, hogy igenis menjünk előre, és lám-lám, kezdjük tudni fölvenni a versenyt a legjobbakkal, európai legjobbjaival mindenféleképpen. Úgyhogy ott tényleg léptünk előre. A gátfutásban szerintem sokkal korábban kezdődött már egy fejlesztési folyamat. Ez valamikor Kozák Luca, amikor először gátfutóként elindult, szerintem oda nyúlik vissza. Ott már a mi edzőinknek is olyan komoly tapasztalata van, ami azt gondolom, hogy bármikor a világ bármelyik részén versenyképességet mutat.
Na de hát az eredményeken látszik is, hogy ez működőképes ezek szerint, de ezek a külföldi edzők mit csináltak másképpen, mint ahogy akár mondjuk a magyar edzők, vagy akár amit a magyar edzőknek tanítottak korábban?
Én azt gondolom, hogy más az alaphelyzet, a kiinduló helyzet náluk. Nálunk nagyon kevés edző engedheti meg, hogy főállásban napi 24 órában ezzel foglalkozzon. A másik, amit ki kell mondani, és ez nem csak Magyarországon probléma, ez gyakorlatilag a keleti régióban, de Franciaországban is gondot jelent, hogy nem vagyunk erősek nyelvi készségekben, jelesül az angol nyelvtudásban. Azt gondolom, hogy ennek megvannak a történelmi gyökerei, de az a dinamikus fejlődés, ami a szakirodalomban megtörtént, ez most már mind angol nyelven történt, és ehhez való hozzájutás és ebben való elmélyülés azért ahhoz ez kellett. De örömmel látom, hogy a fiatal edzőgeneráció, akik kez alatt most már azért tényleg azt mondom, hogy látszódik az új klasszisoknak a karaktere, hogy ők már ebben sokkal előrébb vannak. Ők már nemzetközi programokba tudjuk betenni őket, ilyen edzői hálózatokba, összetudjuk őket kötni nemzetközi szinten magasan képzett edzőkkel. Én azt gondolom, hogy ez nagy előrelépés, ez a jövőnek az áloga.
De a sporttudományos ismeretek az meg egy annyira speciális nyelvezet, azt még hogyha magyarul olvasnék egy-két ilyen cikket, akkor is nehezebben értetődnem, hogy gondolom angolul, de ezek szerint akkor a fiatal edzők erre nyitottak, vagy képzik magukat nyelvileg, vagy rá vannak utalva, ez hogy működik?
Igen, velük, tehát nekik van már egy nyelvi alapjuk. Néha egy kicsit unszolni kellett, hogy gyerünk, menjél tovább, mert nem csak megértened kell, amit mond a másik egy edzői konferencián, hanem előbb-utóbb beszélned is kell. Tehát el kell jutni oda, hogy kommunikáljál, biztatjuk őket, de látják, ők is érzik azt, hogy ez másképp nem működik.
Na, de akkor közép és hosszú táv, azt te is mondhatod, hogy ott azért még van lemaradás, ezt hogy lehetne még felfejleszteni jobban így a... Hol tartunk európai összevetésben tényleg?
Nagyon le vagyunk maradva. Ezt őszintén ki kell mondani. Az nem azt jelenti, hogy behozhatatlan, csak úgy gondolom, hogy most következő időszakban egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Föl kell építeni azt a struktúrát, amivel versenyképesnek lehet lenni, meg kell találni azokat a fiatalokat, akik alkalmasak erre. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon maga a futás, mint mozgásforma, nagyon népszerű lett, hogyha megnézzük az utcai futóversenyeket, és mi is egy kicsit értetlenül állunk az előtt, hogy miközben népszerű a futás, mint szabadidős sport, nem érezzük a sportban, az atlétikában való ennek a hatását, hogy több-több gyerek kezden el futni mondjuk versenyszerűen. Lehet, hogy itt nekünk is egy kis időre van szükségünk, hogy ennek is egy kultúrája legyen, hogy bizony azt azért tudni kell, hogy ez egy olyan műfaj, ahol minden meg kell halni a pályán.
Na igen, pont ezt akartam, hogy oké, megvan a megfelelő edző csapat, meg megvan a sporttudományos háttér, de hogy akkor kell, hogy legyen hova nyúlni, mondjuk a fiatalok felé, akit mondjuk fel lehet húzni tényleg ezekre a számokra. Ennyire kevesen választják még mindig az atlétikát?
Az atlétikának az atlétika felé fordulás, az lényegesen nagyobb lett, a világbajnokság egyértelműen oda húzta a fiatalokat. Nagyon könnyen mennek a gyerekcsoportok, nagyon könnyen telnek meg. Sokszor az a probléma, hogy nincs hely és kellő számú szakember, hogy fogadja azt a népességet, aki nyitott, tehát az atlétika maga népszerű lett. Amikor középtávfutásról beszélünk, tehát el kell gondolkodni, hogy lehet azt úgy fölépíteni, hogy ami fáj, hogy szeresse valaki azt, hogy fáj valami, mert aki ott azt nem éli meg, az nem tudja, hogy miről van szó. Egy nagyon érdekes kísérletet tettünk idén Etiópiában, és edzőtáborozott néhány középtávfutónk. Közülük ketten kim vannak most az EB-n, aminek azért nagyon örülök, de ott sikerült olyan kapcsolatrendszert kialakítani, hogy együtt tudtak edzeni az etiópokkal. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ott egy ilyen 150 fő jelenik meg a pályán reggel, olyan 6 óra tájékán, és elkezdenek futni több csoportban. Na, oda besorolódni, és ott látni, hogy mit jelent nap mint nap egy ilyen falkában lenni. Én azt gondolom, hogy ez ad egy ilyen töbletet. Ez egy nagy kihívás most az atlétika előtt. Ez egy komoly feladat, gondolkodni kell rajta, és lépni kell ezen a területen is.
De egyébként ez nem csak az atlétikában van, hanem az összes sportágban, hogy minden nap meg kell halni, és nem csak a versenyeken, hanem egyébként az edzéseken is akkor juthat valaki a világ élvonalába. Beszéljünk az ugrószámokról, magasugrás, akár távolugrás, rúdugrás. Itt műsor előtt beszéltünk ugye Báthori Liliannáról, aki most az U20-as világbajnokságon is részt vesz, és utána megy majd az Európa-bajnokságra is, egy szép kihívás számára. Szóval, hogy látod az ugrószámokat?
Ugrószámokban mindenhol van egy-egy ember, aki felszínen tartja. A mögötte lévő, hogy is mondjam, népességet érzem kevésnek. A férfi magasugróink elmaradtak, én nagyon bíztam benne, hogy lesz fiú magasugrónk innen az EB-n, mert nem sikerült teljesíteni. Távolugrásban ugye Pap Kristóf nőknél Bánhidi Farkas Petra döntő esélyes, tehát nem utazni, de hogy zsargomba szoktuk mondani, nem turistáskodni megy ki komoly esélyekkel. Rúdugrásban ugye Kleckner Hanka a országos csúcs tartó, én azt gondolom, hogy most edzőt váltott, megnézzük, hogy ez az év, főleg a következő év fog majd mutatni abból, hogy ennek mi az eredménye. A fiatal Böndör Marci sajnos egy deréksérülés miatt azt a döntést meg kellett hozni nála, hogy elengedjük az EB-t, az olimpiai ilyen szempontból fontos, és ezért is akarom erősíteni, hogy azért mi az olimpiából indulunk ki, tehát minden az EB keresztül az olimpia fókuszával történik, és ezért hoztuk azt a döntést, hogy nem kockáztatunk egy ilyen fiatal rúdugrónál. Hármasugrásban női versenyzőnk nincs, említett Szenderfi Dani tudja képviselni hazánkat, tehát ott vagyunk az ugrószámokban, de nem kellett válogatózni, hogy ki jusson ki az EB-re.
Hamarosan innen folytatjuk még Scheidler Gézával, hiszen jövő héten következik majd az atlétikai Európa-bajnokság, most azonban következnek a hírek.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Újabb magyar ezüstérem nyílt vízi úszásban az Európa-bajnokságon. Több száz településen van vízkorlátozás. Egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A tegnapi 10 kilométer után a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában is ezüstérmet nyert Bethlen Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar sportoló ezúttal is a német Florian Welbrock mögött tért be másodikként a célba. Rasovszky Kristóf hetedikként zárt. Ma este a lengyel Górnyik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályás Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Győztes meccsen kapott gól nélkül mutatkozott be Gulácsi Péter új csapatában, a spanyol Villarreal színeiben. Az együttes 1-0-ra nyert a szintén első osztályú Levante ellen. A 36 éves kapus végigvédte a felkészülési találkozót.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápiószelén, ahol kedden 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér vármegyei Csapdivaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Magyar Honvédség visz vizet. A Tolna vármegyei Döbröközön a helyi szolgáltató tartálykocsiból pótolja a szintet a település víztárolójában. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédőbe vonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt hétfőtől augusztus 19-éig nem járnak a 12-es és a 14-es villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje. Ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnál, a Muhi és a Máji tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett biztonságos természetes fürdőhely.
Közlekedés.
Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon egy defektes kamion áll a Kistarcsa Cinkota csomópont lehajtónál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, így fokozott óvatossággal közlekedjenek. Az M5-ösön Röszke felé csomópontépítés zajlik Lajos Mézse közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a dugó. Aztán 3 autó összeütközött Biatorbágy belterületén az 1-es főúton. A 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 39 percen folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Az elmúlt fél órában ugye beszélgettünk így az Európa bajnokságon való esélyeinkről, ugye legtöbb versenyszámon végigmentünk. Érintetted már a váltókat, de azért beszéljünk erről picit részletesebben, ugye a férfi 4x400 méteres és a női 4x100-as staféta áll rajthoz. Melyikükben látsz nagyobb potenciált?
A számok alapján a 4x400 méteres férfi váltó van előkelőbb helyen, Persze a 4x100 az viszont egy sokkal izgalmasabb olyan szempontból, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, hogy ki mekkorát hibázik, nagy csapatok is tudnak hibázni, és ott nagyon könnyen borulhat a papírforma. Tehát én azt gondolom, hogy az esély mind a kettőnél megvan a 8-ba kerülésre. A fiúknak, hogyha ez sikerül, akkor ott még egy picit bátrabb álmok és vágyak lehetnek, ami azért a dobogó irányába húzza őket.
Említetted azt is, hogy nagyon fontos lesz majd a megfelelő taktika kiválasztása. Mit vesztek ilyenkor figyelembe? Mert mondjuk nézem a lányokat is, ugye Takács Bogi például ugye 100-200-on is indul, és hogyha bevállalja a váltót is, akkor azért neki ez már a harmadik versenyszám lesz. Szóval mit kell ilyenkor figyelembe vennetek?
A lányoknál a önmagában a 100 méterek és talán a 200 méter a Boginak nem lesz olyan megterhelő, és úgy tud a váltóra ráfordulni, hogy 100%-os állapotban, és úgy gondolom, hogy a két gátfutónkat tudja vállalni, és én nagyon bízom benne, hogy ott tud lenni, mert az időrend kedvez nekik, és ők is nagyon jó állapotban vannak, akkor a idén nagyon sokat fejlődő kis Szent Györgyi Zitával kiegészülve, szerintem az együttőképes váltó lehet. A fiúknál érdekesebb, a 400 méter az energetikailag már sokkal többet kivesz a csapatból, ezért a csapatból csak két ember fut egyéniben, ugye Attila és Patrik. Itt is az időrend egy kicsit kedvezőbb, mert van regenerálódásra lehetőség legalább egy nap, és ott a helyszínen kell meghozni majd azokat a döntéseket, hogy a selejtezőben mit merünk kockáztatni, vagy akarunk-e egyáltalán, és inkább ez a kérdés, de egyre inkább az rajzolódik ki, hogy a legfontosabb, hogy bejussunk a döntőbe. Azzal nem lehet, hogy is mondjam, játszani, hogy esetleg ott egy kicsit tartalékolunk, és addig tartalékolunk, míg a lelátóról nézzük a döntőt. Ezt semmiképp nem szeretnénk. Úgyhogy az első dolog, jussunk be a döntőbe, és akkor ott megnézzük, hogy mit tudunk. Hál' Isten, vannak jó képességű tartalék. Ott jó a cserepad.
Ami nagyon fontos, hát nyilván azért, hogyha valaki esetleg lesérül, vagy kell más emberekhez is nyúlni. Változtámokban melyik országok vannak most az élen Európában? Ki az, aki még így konkurencia lehet?
Hát én azt gondolom, hogy a britek és a spanyolok elől vannak, utána nyílik már, tehát ott már nagyobb a harc a további lehetőségekért, de hozzáteszem, hogy azzal is számolni kell, hogy itt a különbség, amikor azt mondjuk nagy különbség, egy másfél másodperc az egész 4x400-ra vonatkozólag, amin belül mozognak itt ezek a csapatok, úgyhogy meglátjuk, tehát szoros.
Elképesztő, hogy igen, milyen szoros a mezőny. A váltószámokban bővítést terveztetek, vagy esetleg mondjuk egy mixváltót valamikor nem szeretnétek majd indítani?
Én azt gondolom, mindenképp számolni kell a mixváltó lehetőségben, mert nem mindig tudunk annyi emberrel gazdálkodni, hogy egy teljes vagy férfi, vagy női váltót cseresorra, tehát kellő tartalékkal meg tudjuk formázni. Most az Ultimate Championships keretében lehetőségünk van pályára lépni, mint rendező ország jogán a 4x400-as mixbe, és valószínűleg, és most már pont ezen dolgozunk, hogy a 4x100-as mix váltónk itt fog bemutatkozni először hazai porondon. Mindenképp számolni kell ezzel a formációval.
Így az Európa-bajnokságot tekintve mersz akár érem számban, vagy bármilyen más célkitűzést megfogalmazni?
Mernék, de ilyenkor sok értelmét nem látom. Én úgy gondolom, hogy 5 érem esélyünk van. Ennek a nem mondhatom, hogy fele, mert 2,5 érem nincs, de azt gondolom, hogy a 2 érem megvan, akkor már nem egy rossz EB-n vagyunk túl. A minden további azt én bónusznak tekintem.
Mikor utazik majd a csapat, itt azért nyilván nem kell hosszú utat megtenni.
Igen, ilyenkor most már több egyszerre is bevált formáció az, hogy minimális időt vannak kint a versenyzők. Tehát 2-3 nappal előtte utazik ki a legtöbb versenyző. Addig itthon tud készülni, pihenni, sokkal nyugodtabb környezet van. Azért ezek a világversenyek nagyon zsúfoltak, mert egy edzőpálya van, egy bemelegítő pálya van. Ott azért nem mindig lehet megcsinálni azt a szakmai munkát, ami ilyenkor jó lenne. Csak azt mondom, hogy a gátakérnél, ha hát majdnem, hogy vérre menő harc van, hogy ki ural egy-egy gátat, vagy hármat, négyet. Tehát ebbe, így közelítjük meg, úgyhogy több turnusban utazunk. A legnagyobb delegációnk a szombaton indul, 23 főben, de nem csak versenyző van, hanem edzőkísérő is.
Így ezekben az utolsó napokban milyen munkát tudnak még végezni a versenyzők, vagy most már azért inkább pihennek?
Hát ez egy érdekes dolog, mert egyénileg változik. Tehát van, aki terhelésből tud nagyot menni, tehát kell még neki a terhelés, valakinek meg arra van szükség, hogy most már pihenjen. Ez egy érdekes edzési élettani kérdés, ez a, hogy mikor kompenzál a szervezet, mikor reagál jól, ha korán hagyom abba, vagy ha későn hagyom abba. Hát erről szól a nagy művészete a sportnak, hogy erre ráérez egy edző, egy versenyzővel kapcsolatban, hogy mikor mit kell még az utolsó pillanatban adagolni, akkor az adja igazából azt, hogy a versenyen, csúcsversenyen, topversenyen ott ki is jön a forma.
És hát ami másik nagyon fontos világesemény, ugye mai napon kezdődik az U20-asok világbajnoksága, ott is azért 28 kvalifikációt szerzett a csapat. Tőlük mit vársz? Azért ez nagyon fontos esemény, azt gondolom, mert nyilván ők adják majd az utánpótlást. Szóval mit vársz ettől a csapattól?
Elsősorban az U20-as VB-nek a fő küldetése az, hogy itt lehet megnézni azt, hogy ki az, aki a jövőben a felnőtt mezőnybe is bele tud nőni. Nem elsősorban az érmek jelentik itt ennek a bizonyosságát, hanem hogy kiben van meg a lehetőség az, hogy mondjuk a döntőbe kerüljön. Aki ott van a döntő környékén, bejut a döntőbe, jó eséllyel felnőtt versenyzővé válhat. Nagyon erős ez az U20-as VB-nek a mezőnye. Úgyhogy azért is döntöttünk úgy, hogy a legvégén, akiknek a formája megfelelő volt, az évben versenyzett, nem csak egy eredménnyel rendelkezett, és szintet csináltanak, megadjuk a lehetőséget, hogy Eugene-ban az Egyesült Államok atlétika bölcsőjében azon a kiváló pályán megmutassa magát.
Van olyan, akit ki tudsz emelni, vagy akire majd érdemes lesz figyelni?
Hát szerinted? Igen, mindenféleképpen a magasugra említett Bátori Lili, és a távolugró Rózsa Egyibori, aki a legjobb világranglistás pozícióból megy neki ennek a versenynek. Tehát én azt gondolom, hogy ők, mondhatjuk, éremszerzési lehetőséggel van. A többieknél azon dől el, hogy döntőig el tud-e menni, vagy valaki, vagy nem. Aki elmegy a döntőig, az majdnem biztos, azt gondolom, hogy a következő években is találkozni fogunk a nevével.
Érdemes ezt tehát az U20-asokra is figyelni, illetve augusztus 10 és 16-a között a felnőtt versenyzőinkre is figyelni, ugye Birminghamben lesz az Európa-bajnokság, amit mi itt egyébként a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítünk, illetve követhető lesz majd az M4 Sporton is. Schedler Gézának köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
A hazafutás hamarosan folytatódik futballal, most azonban következik egy zene.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
15 óra 51 perc van, folytatódik a hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és időközben beért a nyílt vízi úszók női 5 kilométeres mezőnye, ahol Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmet szerzett, délelőtt Betlehem Dávidhoz hasonlóan, aki szintén ugye második helyen ért célba, így most már 4 ezüstéremnél tart a magyar csapat. És akkor futballal folytatjuk, méghozzá női futballal, hát a Ferencváros csapata számára ugye igazi nagy üzem van ma, nem csak a férfiak lépnek pályára, hanem a női csapat is, ugyanis 16 óra 30 perctől bajnokok ligája selejtezőt játszik a női futballcsapat. A helyszínen van már kint Németh Kornél kollégám. Szia Kornél, mit várhatunk ettől a mai találkozótól?
Szia Dóri, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Nehéz lenne előzetesen jósolni, hiszen a Ferencváros együttese alaposan átalakult a nyáron. 8 kulcsjátékos távozott a költségvetés csökkentése miatt a bajnok és kupagyőztes zöldfehérektől. A feladi ellenfelem a Bajnokok Ligája második selejtező körének első mérkőzésén pedig majd a görög bajnok és kupagyőztes PAOK csapata lesz. A görögökről sem sokat lehet tudni, az elmúlt 1-2 évben indultak meg látványos fejlődésnek, némi nemű tőkeinjekciónak köszönhetően, így tudták megnyerni a bajnoki címet. Egy olyan játékosuk van, akit a magyar női focit ismerők, vagy a magyar bajnokságot korábban nyomon követők ismerhetnek. Ő Vojle Kriszanti, aki játszott korábban a Diósgyőr, illetve az MTK csapatában. Nos, ő a PAOK együttesében szerepel. Feljövőben van a görög női labdarúgás, ettől függetlenül azért a hazai pálya talán a Fradi mellett szól. Ami a lebonyolítást illeti, ez egy 4-es selejtező torna, tehát 4 csapat vesz részt egy azon helyszínen. 2 elődöntő mérkőzést követően szombaton jön majd a torna döntője, illetve a torna, hát mondjuk úgy, hogy bronz mérkőzése, de itt nem osztanak érmet. És hogy miért van jelentősége ezeknek a mérkőzéseknek, az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA tavaly elindította a hölgyeknél is a második számú kupasorozatot, az Európa Kupát. Így tehát a Bajnokok Ligája selejtezőjéből búcsúzott csapatok, de nem mindegyik, de 2 együttes is átkerülhet oda. Ebben a csoportban a Ferencváros négyesében szerepel még a norvég Brand Bergen együttese, illetve a koszovói Mitrovica. A 2 csapat ma délelőtt 10 órakor feszült egymásnak. Ott az előzetes erőviszonyoknak megfelelően, vagy 10 órától egész pontosan, szóval az előzetes erőviszonyoknak megfelelően a norvégok nagyon simán 5-0-ra nyertek. Tehát az már biztos, hogy a szombati torna döntőben vagy a Ferencváros, vagy a PAOK lesz majd a norvég csapat ellenfele. Amelyik csapat nyer szombaton, ő folytathatja a Bajnokok Ligája rájátszásában, tehát ott összeér majd időrendben a férfi, illetve a női nemzetközi sorozatok lebonyolítása, és a rájátszás küzdelmek a hölgyeknél is jönnek majd. A vesztes pedig, a torna döntőjének a vesztese az Európa Kupa második selejtező körében folytatja a szereplését. A torna bronzmérkőzésének, vagy a harmadik helyet rendezett párharcnak a győztese pedig az első selejtező körben, amelyik csapat elveszíti azt a mérkőzést majd szombaton, magyarul a negyedik helyen zárja ezt a tornát, ő, illetve az az együttes nem folytathatja. Hát nagyjából előzetesen előjáróban, amit magamtól gondoltam, az ennyi ezzel a tornával kapcsolatban, de természetesen, hogyha van kérdés, állok rendelkezésre.
Hát ugye történelmi lenne, hogyha főtáldára kerülne a Ferencváros, mert ugye ez tavaly sem sikerült, de mit látsz így a nemzetközi mezőnyben az erőviszonyokat tekintve? Ugye mondtad, hogy a norvégban továbbjutása, vagy már mint egy döntőbe kerülése nem volt meglepetés, ez szerinted ez a Ferencváros? Így, hogy mondtad te is, hogy azért elég sok változás volt a csapatban, mire lehet képes?
Nehéz megítélni ezt, maradjunk annyiban így előzetesen, hogy egy nagyon erős kezdősornyi játékosa maradt Albert Floriánnak, tehát azok a meghatározó emberek, ott Eszter, Fenyves, Jevelin, a légiósok közül Edwards vagy éppen Kubaszova, akik húzták a csapat szekerét, ők vannak ezúttal is, viszont a cseresorban vagy a kispadon 8 darab olyan játékos is lehetőséget kap, akik az előző idényben még nem értek oda a felnőtt csapat közelébe. 16-17-18 éves ifjú hölgyekről már-már azt lehet mondani, hogy kislányokról van szó. A tavalyi szezonban a Ferencváros találkozott norvég csapattal, a Vålerengával mérkőzött, méghozzá az a meccs a Bajnokok Ligája rájátszásában a playoffban jött, és ott bizony 2-es vereséggel úgy csúszott a Fradi. Nos, egyöntetű vélemény, hogy a Brambergen a tavalyi Vålerengánál is jelentősen erősebb csapat, tehát adjuk össze a két információt. Adott egy bivaly erős ellenfél már most itt az első mérkőzésen, hiszen ha csak a fogadóirodáknak a szorzóiból indulok ki, vagy a bookmakerek hogyan áraszták be itt a dolgokat, szóval két egyenlő csapatot láttak, vagy egyenlő erők küzdelmét várják, minimálisan a hazai pálya a Fradi felé billenti a mérleg nyelvét, hogy aztán utána jöjjön majd mind a két együttes számára ugye kihívásként ez a bizonyos norvég csapat elleni meccs, valamint az itteni győztes számára. Nos, ott a legnagyobb tisztelet mellett, de a realitások talaján maradva nem nagyon lesz reális valódi esélye a Ferencvárosnak. Ellenben ezzel az átalakult kerettel én azt hiszem, illetve beszélve Albert Flóriánnal tegnap rádiós körülmények között, ma pedig itt a helyszínen pár szót váltva. Szóval ennek a mostani társaságnak az óriási siker lenne, ha ezen a hazai rendezésű selejtező tornán döntőbe tudna jutni, és aztán ott egy kvázi tényleg felszabadult játékkal már-már azt mondom, hogy valódi érdemi tét nélküli mérkőzésen megmutathassa magát egy norvég, illetve ezáltal Európa egyik élcsapata ellen, hogy aztán utána a folytatás mit hoz, az majd szombaton délután derül ki. Csak bíztatni tudom azon kedves hallgatóinkat, akik a harmadik kerület környékén vannak, és nincs programjuk délutánra, mivel ingyenes a belépés, egyébként szeretettel várnak a szervezők mindenkit a harmadik kerület pályán. Rendezik ezt a mérkőzést 16 óra 30 perctől, tehát mindent egybevetve bő fél óra múlva kezdődik a találkozó. A előjáróban csak annyit, hogy kegyetlen meleg van, elképesztő a hőség, viszont a fedett lelátó, a harmadik kerület pálya fedett lelátójú része, az már most teljes egészében árnyékban van, tehát itt a lelátón most már a délelőttiekhez képest jelentősen könnyebben elviselhető a kinti hőmérséklet.
Hát az időjárás most sem kíméli a játékosokat, illetve a kommentátorokat sem. Németh Kornélnak köszönöm szépen, aki teheti, tehát látogasson el a harmadik kerületi TVS sporttelepre. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Vibration.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc van, a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel folytatódik, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt ülnek már velem szemben vendégeink, Gyészabó Csilla, szabadúszó újságíró, Spiller István, az MTI sportszerkesztője, és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője. Sziasztok!
Megizzadt.
Szabadúszó.
Megbízott.
Megbízott. Ja, értem. Köszönöm, jól esik.
Szabadúszunk, de most nyílt vízi van.
Ebben a melegben izzadt a szabadúszó, én irigylem. Jó reggelt kívánok.
Mondjuk nem a Szajnával, de Balcsiba lehet.
Megkezdtünk, ebből mi lesz.
Hát kedves hallgatók,
kitartást.
Ha már is szóba hoztad, nézted a nyílt vízi úszóinkat, négy ezüstérem.
Persze. Most lett vége, nem adásunk előtt pár perccel. Negyedik ezüst, két duplázónk van. Hát most majd valamikor átfordul aranyát. Most
de ezüst is.
Ezüst is.
De bosszantó a négy ezüst, szerinted?
A négy ezüstnél már bosszantó, hogy valamelyik nem volt arany, de figyelj.
Most... Szerinted ez mi múlhat, hogy jó, nyilván kicsi volt a különbség, meg ott ment a boxolás, én is néztem egy darabig itt az élő közvetítés.
Szoktatok a nyilatkozatokat úgy figyelni, hogy mondja, hogy sok kör volt a 10 kilométeren, és akkor hogy kell úszni, tudod, mert sok 8 kört mentek, és akkor első körben, hogy hajótól távol, tök jó ezeket így figyelni, hogy a sportolók, hogy megnézi a fiúk versenyét, a Mihályvári Farkas, és akkor próbálod, hogy olyan íveket, vagy sodrásokat, meg fúj a szél a híd alatt, de ezek soha nem úsztam a Szajnában egyébként, de ezek annyira finom dolgok, hogy lehet belőle tanulni egyébként, hogy mennyi mindenre kell még egy ilyen nyílt vizen is, vagy szabadúszó helyen figyelni.
Ott az egyik bolyánál egyébként látszódott, hogy mennyire boxoltak a lányok, például most így délután folyamán az olaszok.
Hát a nyílt víz az ugye ilyen, tehát a nyílt víz az, én az borzasztó nehéz sportágnak tartom emiatt.
Labda nélküli vízilabda.
Igen, és amikor, ha figyelitek azt, amikor megpróbálkoznak medencés úszók, mert azért az utóbbi időben, miután nyílt vízen azért elég sok sikerünk van az utóbbi időben, nagyon sokan gondolják, főleg ugye, aki gyorsba úszik, meg hosszabb távokat, hogy na, akkor ő meg próbálkozik a nyílt vízi úszással, de nem mindenkinek sikerül. Tehát azért azt a boxolást ott elviselni, meg ugye taktika kell hozzá. Úgyhogy szerintem borzasztó nehéz. Itt ugye az volt a kérdés, hogy az EB előtt, hogy még a Kristóf, ugye Rasovszky Kristóf, de hát most már a Betlen Gábor az, aki az esélyesebb, tehát most ő is hozza azért az eredményeket. Én a Kristófot borzasztó szeretem, meg egy iszonyú jó sportember. De hát az őrségváltás az történik, ahogy majd ugye a medencében is, ugye fiatalok mentek ki, akikre kíváncsiak vagyunk, hogy fogják megállni a helyüket most a felnőttek között.
Ugye itt nyertünk olimpiai aranyérmet ezen a vízfelületen, ahogy tetszik, és most vagyunk félúton párizsi olimpiai és a Los Angeles-i között. De ezek tök jók, hogy jönnek új arcok, mert általában az, hogy ugye a Tokió az egy kicsit csalafinta volt a Covid miatt, hogy csak egy 3 éves olimpiai ciklus lett, akkor kevesebben, akkor még valaki ott még rátett egy lapát. Ha 2020-ban lettem a Tokióban, akkor lehet, hogy már akkor előbb történnek meg mondjuk generációváltások, vagy újabb arcok, mert valaki még a Tokiót letolta, akkor már csak 3 év van a következő. Most egy nagyobb lélegzetvétel van, de tök jó látni. Én a magyar úszósportban ezt is nagyon szeretem, hogy mindig jönnek, megmaradnak arcok, és mindig jönnek újak. És akkor újabb érem várományosaink vannak, és nagyon profi az egész háttér.
Meg a nyílt vízzel kapcsolatban most a távokra is érdemes figyelni, ugye, hogy a 10 kilométer a király szám általában, ugye abba is nyert a Kristóf, de hogy majd a X-edik olimpia 32-ben azt hiszem, hogy oda már azt tervezik, hogy nem 10 kilométer lesz az olimpiai szám, hanem valami 3 kilométer, és abba is még mindenféle trükkök.
Ivószünet.
Igen.
Los Angeles.
Úgyhogy most az 5 kilométer is elkezd értékesebb lenni, hogyha tényleg meg lesznek ezek a változások, mert akkor ahhoz is majd alkalmazkodni kell.
Én azt gondolom, hogy egyébként fél távnál ezek az ezüstök nem mutatnak olyan rosszul, tehát hogy is kevés volt a különbség. Nem tudom, ti most hogy láttátok a Szajnát, ha már így beszélünk tényleg így a nyílt vízi úszásról és az Európa-bajnokságról, mert most fogadkoznak, hogy azért nem olyan rossz a vízminőség, mint ugye az olimpián volt, azért Fábián Betti nem vállalta be az indulást egyéniben.
Hát azt írták, hogy nem olyan rossz, mint az olimpián volt, de ezek szerint miután a Betti ugye úgy ment ki, hogy
szükségeset.
Igen, hát a váltóban gondolom mindenképpen indulnia kell, mert akkor nincs, ahol négy ember kell, ott nem lesz meg a váltó.
Most csak egy egyénünk volt most a délután.
Igen, tehát az egyéniben ő nem indult. Én először úgy értelmeztem, hogy megnézi a vizet, a többiek azt mondták, hogy megnézi az embereket, akik kijönnek a vízből, hogy azokkal mi lesz. Tehát az már logikusabb egy kicsit, és hogy váltóban majd azért indulni fog. De mondjuk, hogyha elkapsz egy fertőzést, azt szerintem a váltóban is elkapod. Azt mondják, hogy rossz. De
akkor
én nem voltam ott.
Álljon ki rajtad, nem ott helyből.
Igen, ez kérdés, hogy hány nappal később jön ki, mert azért itt volt, aki versenytett.
Szerintem ezért nem merte ezt bevállalni, mert most elkapsz egy vírus, lehet, hogy holnap reggelre már
rosszul vagy. Így van. Ezek lehetnek olyan agresszívak egyébként, hogy ami a gyomrot érinti, hogy már másnap.
De egyébként most is Mihály Vár is mondta, hogy nem tudom, szembe jött, lefejelt valami műanyagvödröt, fa, szóval olyan hordalékok vannak itt még így is, miközben amikor bejön a Szajnad a fővárosba, vannak ilyen átszűrő állomások, tehát ez menet közben potyognak bele a farönkök, és teljesen más, hogy egy folyóba úszol, bár ott Párizsból, ugye ez a Szajna nem olyan széles, mint most a Dunát vegyük ki, mert most sajnos alacsony a vízszín, de hogy van, amikor mondjuk egy óceánöbből beúszol, egy tengerről, teljesen más áramlatok vannak, szélviszonyok, mint egy rakpartba beszorított csőbe kell úszni fölle. Nagyon sok, és akkor volt Szobozta Csilla, ezt a medencés úszás, ott meg általában a sávok ugyanazok. Legfeljebb nyitott medence van, vagy hogy...
Visszamérséget.
És akkor itt meg ezerféle víz lehet, meg azt, hogy mi jön veled szembe.
Igen. Egyébként ugye a nyílt vízi úszásban ez probléma, hogy most mindig Párizsról beszélünk, éppen a Szajnáról, az olimpia miatt, meg most az EB miatt, de azért a világkupa sorozatban nem csak Franciaországban voltak problémák, voltak a szemtelen távol-keleti állomásokon is volt, amikor úgy jöttek ki az úszók, hogy hát ők ezt már nem bírják, mert annyira koszos. Én szerintem azért ebben valamit csinálni kéne, mert azért a sportolók egészségét ilyen szinten nem kéne kockáztatni. Nem tudom, mi a megoldás.
De figyelsz, hogy elutazott távol-keletre, nem két fillér, ott lenni, átállás, stb. És utána mondják, hogy pont jött mondjuk valamelyik hegyvidéken valami áradás, bejött az összes hordak, és akkor lefújják a versenyt úgy, hogy mondjuk több száz delegáció ott van, és akkor az törlöd, akkor meg ebből a szempontból. Most azt hiszem volt valami B-verzió, hogy valami átviszik a kajak. Hogyha olyan vízminőség lett volna. De ha már oda utazol, és akkor verseny nélkül maradsz, az nem finom.
Igen. És a medencés versenyektől mit vártok?
De az nonsens szerintem, hogy az olimpia után megint a Szajnában rendezik.
De az most tisztább.
De akkor is azért az vicc szerintem, de hát az botrány volt, hogy az olimpián olyan körülmények között kell úszni, szerintem ezt nem lehet megmagyarázni. Úgyhogy én ezt gondolom. A medence rendben van, láttam a műúszokat.
Jó a vízminőség?
A műúszokat szeretem, figyelem őket, és nagyon ügyesek, és most már kitalálták, hogy nem csak a nézőtéri kamerát lehet követni, hanem a víz alatt is lehet látni, hogy milyen szépen dolgoznak együtt a hölgyek, úgyhogy szerintem a medence az jobb állapotban van, mint a Szajna.
És óriás toronyugrásban is lesz magyar, ugye a Dobra.
Így van.
Dobra Viktor, aki hát végülső engedélyt kért a szövetségtől, hogy induljon, nem nagyon van nekünk ilyen szakágunk, meg...
Ez melyik a 20 méter? Vagy a 10?
Nem.
Vagy a nagy torony?
Ez a 27 méter, de most Párizsban 20 méterről lesz.
Akkor jól emlékeztem,
és a Viktor azért mondta, hogy akkor most ő elindulna, mert 27 méterről nem tud edzeni. 20 méterről viszont edzésben van, meg versenyeken is indul.
Hát létráta.
Jaj, nem.
És most akkor elindul. Dobra Viktor.
Ahogy nem vettük, akkor nagy Dobra.
Nem. De hát azért megjelent, hogy Békés Csabai fiú.
Én egyszer fölmentem
ott,
egy 3 méter.
27 méter magasság.
Figyelj, én egy 3 méteresre egyszer fölmentem. Na, és gondoltam, hogy 3 méter azért az nem sok. És aztán lenéztem, és akkor rájöttem, hogy oké, hogy 3 méter a trambulin, de 4,80-ról nézem én. kb.
De fejedállal is indulhat.
Nem, de azért nem.
Én 10 méterrel ugrottam
rá. Hát ez egy hős vagy. És nekem ez is megrázkodtatás volt, és ilyen 4 éves gyerekek álltak sorba, és így néztek csúnya, hogy bácsi, miért ezt a Mr. Bean jelenetet miért akarja élőbe eljátszani, és így mondtam, akkor összeszedem magam is egy talpast valahogy, de szörnyű volt, úgyhogy ez a...
A 17-es VB-n lehetett, most ott nekünk ott újságíróknak egy körnek fölmenni, borzal, én is leugrottam, szörnyű volt.
Ahonnan?
Hát...
A hány méteres?
Szerintem egy méterről is volt. Szerintem az is szörnyű volt, de utána a három.
A három az döbben.
Én
gondoltam volna a 3 méteresről.
Én többet nem mentem fel a toronyba.
Hát szinte fölérsz, kis tűzés is eléred. Gondoltad, de a fölállni rá, sokkoló volt. A 10 méter, azt mondják, hogy a 10 méterről úgy néz ki,
hogy, én nem láttam, ezért,
hogy nem látod a vizet, hogy nem fogsz beleesni a medencébe, és úgy kell leugrani.
Ugye, Pozsonyban volt, kertőről voltam, nyáron ott edzettem, és nyári bajnokság volt. És a pozsonyi jégpálya mellett volt az úszoda. Most nemrég voltam ott, de azt a torrontra elmondtam, és akkor elbontották. Fősételként, kapus, mindenki engem néz, de nem...
Kapus veszelésbe?
Nem, de tudták, hogy... És akkor egy méter alatt, ez semmi. Három, ez is sem. Fősételtem a 10-re. Mindenki nézett, lenézek, mondom, hol a medence? És ha visszasétáltam volna egy hokis, nem ijed meg... Mondom, egy életem, ugrottam egy talpast, és akkor még az még mindig nem volt, mert olyan mélyre mentem le a vízbe, hogy elkezdtem magam felrúgni, és mondom, hol a tető, basszus? És akkor végül kiszedtem, és akkor utána tapsoltak, de ez 14 éves koromban volt, most fog 52, azóta
kezdve a 10. Az
ilyen
mély
megmaradt. De szörnyű volt, mert mindenki tudott, ott a csajok is néztek, hú, hát ez kapus, meg magyar, meg ezért leugrik.
Le kell ugrani.
Ha ott lefutok, nem tudom.
Ne, azon a lépcsőn nem lehet lefele jönni. Ott csak fölfele, igen.
De szerencsére
egy irányú az a lépcső a torony vezető.
Lenéztél, és gyakorlatilag olyan, mint egy most így ránézek a mobilomra felülre, kell be, akkora volt a medence. Hogy fog ebbe belesni?
Na, Soma, akkor mi a 3 méternél ott?
Nekem az ott véget ért a műugró.
De szörnyű és volt a 3 méter.
És 27-ről is ugranak, azt mondom.
Igen, persze. Az a rendes.
De ott, ha nem
óriás torony,
nem függőlegesen mész be, agyon csap a... Szinte betorol.
Így van.
Igen. 27-ről olyan. Ki igen. Lehetne számolni, mit a M-szer-G-szer hát, tehát helyzetenergia, egy-kettet M-szer V-nézet, és akkor hogy mennyivel csapolsz
meg. Engedjük el.
Jó.
A műúszás viszont az érdekel, én azt próbáltam medencébe, hogy igen, kis szőrös lábamat kidugtam, és akkor kérdeztem, hogy tudnak-e alkalmazni, de mondták, hogy...
Ekkora orcsipeszt
nem volt. Úgyhogy...
Az a zselé, mit kell?
Aztán azt mondtam, hogy a sok férfiak.
Így van, tehát az előbb is volt,
atyaik.
És úgy volt, hogy tehát két férfi volt a csapatban, és annak a nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy amit most épp látunk ott a kivetítőn.
Mit kellnek a hajukra? Az milyen zselé?
Zselatin.
Az erő, ahogy étkezési zselatin. Na szóval a férfiak fontosak, mert sokkal magasabbra dobják a csajokat. Igen. Mert maga a produkció.
Vannak olyan sportok, csak ezt már nem szabad erről beszélni, amit lányok szerintem ne üzenek, de olyanok is, amit meg fiúk. Ne.
Hát ha alulról csak úgy dobdossák fölfelé, akkor nem látjuk nagyon, hogy fiúk.
De most már látod, mert oldalról is mutatják őket.
Két pasi, 6 lánya elmegy edzőtáborba. Somának próbál kedvet.
Nem.
Étkezési zselatinnal leragadtam.
Étkezési zselatinnal rögzítik a hajukat, igen. Mert az tartja.
Azt tartja legjobban?
De és hogy lehet lemosni már, ha a vízben nem jön, a zuhanyzófra se jön.
Várok az NT-be tőled egy
kis szakcikket.
Egy szakcikket egy szinkronúszó edzővel, és átvesszük, hogy zselatin, orcsipesz és egyéb nyalánkságok.
Igen, legközelebb készüljetek a részletekkel, légy szíves.
Amikor a Valtaújad Váránál megépítették a szinkronúszó medencét, a budapesti, az gyönyörű volt.
Meg a Dunában volt a toronyugrásunk.
Igen. Jó volt a háttér. De igen.
És még volt víz a Dunában.
Még volt víz a Dunában, igen, régi szép idő.
Meg lesz, még már nem lesz. De holnap után eső. Holnap után és azután eső.
De ez 1 centit fogja fölemelni körülbelül, amire itt átmegy. Mindegy, Paks üzemeljem.
Na visszatérve a vizes EB-re, mit vártok összességében a csapattól? Csillámított a Milák Kristófot, szerintetek? Hát az igazság, hogy ugye most egy kisebb csapat megy ki az Európa-bajnokságra, mint általában jövőre, amit itthon rendezünk világbajnokságot, oda tervezik azt, hogy hogy mindenki indulhat, aki megúszza a szintidőket. Most ugye a Sós Csaba úgy állította össze a csapatot, hogy akiknek az európai legjobb 8. helyezett idő megvan, magyarul aki döntős. Úgyhogy az a cél, hogy azokat vitték. Hát a fiatalokra
ezzel
kíváncsiak
mondtuk,
vagyunk.
Hogy mi a cél, nem? Tehát, hogy
igen, a döntősek.
A döntők,
így van, így van, és akkor ott van a Hubert, meg ott van a Milánk, akitől azért általában nem csak döntőt szoktunk várni. Őtőlük meg érmeket várunk, gondolom. Én szerintem mindig maximalisták vagyunk, de ahogy most itt az ezüstérmekről beszéltünk, tehát az érem az érem, meglátjuk.
Úszás, világsport, tehát ha valahol úszásban érmet szerzel, legyen az EB vagy VB, az már brutál.
Van konkurencia.
Az van, van.
Na de akkor térjünk át a labdarúgásra.
Két arany,
az mondtad, számol lengélető lesz?
Én nem vagyok maximalista a tekintetben.
Most minden, a medencés
tesznek, én elégedett vagyok. Én nem szeretem ezt a rátenni a terheket, meg
de most a versenyző most hallja, hogy mit mondasz te itt a sportkörbe, szerintem ez hatalmas teherként jelenik meg.
Én elégedett leszek vele, hogyha beújtok a medencébe és kiússza magából, ami benne van, számíthat a tiszteletemre és a szeretetemre.
De figyelj, ez a brigád, ahol bemegy, és le tudja úszni, amit tud, az már, vagy nem érdem.
Jó, az oké, okay, persze, én tudom.
Valakinél arany.
De meg valamiért nem jön össze, és Kós Hubert negyedik lesz, mondjuk, tegyük föl. Ne így legyen, persze.
Azt én nehezen képzelem el egyébként, fogom,
de attól én még ugyanúgy szeretem. Ugyanúgy tehát, hogy én ezért akarom, hallgassa meg a csobbanás előtt, amit mondok. Engem az eredménye nem befolyás, én nagyon örülten szurkolok neki, rágom a körme, és üvöltök a tévé előtt, minden karcsapásával együtt lélegzünk.
Lesz váltó? Lesz váltó?
De az eredménye, az eredménye,
lesz egy gyors váltó fiúknál is.
Igen. Ja, hogy nem, csak hogy...
Megkérdeztek.
Nem azért, hogy akkor mondom. Vagy még mondtam, de mindegy akkor.
Fest ki nyugodtan soha.
Hogy szerintem nem hallják a hallgatók, hogyha hárman egyszerre beszélünk. Hogy csak ennyi, hogy ez, engem az eredménye nem befolyásol, mert tudom, hogy mennyi melót tett bele, úgyhogy tisztelet, szeretet, Milák Kristóf ugyanúgy, de egyébként minden, tehát örültem volna, hogyha megnyerik az aranyat, a nyílt vízi úszok, második le a kalappa, tehát az érzéseim ugyanazok, úgyhogy én miattam ne érezzenek nyomást magukon, mert én nagyon nagy szeretettel várom őket haza, és mondom, szurkolok, üvöltök a tévé előtt, és kiabálok, és nagyon örülök, és sírok a himnusz alatt, de ha lecsúszik a dobogóról, nincsen semmi baj, és akkor is felnézek rá.
Nyilván ez egy mérföldkő tényleg Los Angeles felé. Pisti, szerinted lesz váltó? Már is szóba hoztad.
Hát ugye itt volt, hogy nem tudom, a médiában egy kicsit, hogy most akkor a Kós Hubi adta Milákon, kér bármit is számon, vagy nem. Nyilván ez egy ki hogy akarja eladni a cikket. Szerintem a csapaton belül azért sokkal nagyobb a harmónia, mint amennyire néhány platformon ez látszik. Én váltott azért szerettem, mert egy egyéni sportágban tudsz valami csapat jellegűt. Sokkal jobb, úgy, hogy szurkolsz közben, amíg várod, hogy te mondjuk beugorj, vagy várod, hogy te már lementél, és akkor sokkal jobb a feelingje, mint ha csak egy ilyen fejedet lehajtod, és ledöngeted a távot. Ennek van egy, ahogy a csapatsportoknál van ez a különös kohézió, ami egy láthatatlan kötelék, de akár itt ülünk négyen. Mi reményeink szerint a hallgatók felé nem hanem ez egy komplett valami. Vagy vannak segéderők itt. Ez egy csapatmunka, és nekem ezek mindig több, hogy egyedül kéne fölépítenem egy házat, miközben sokkal jobb úgy, hogyha valaki segít. És ugyanezt érzem egy váltóban is. Nyilván egyéni sportágakban, ha összedobod, és akkor alá van egy csapat, mondjuk egy vívó csapatverseny. Egyénileg levívod a magadét, de 9 párharcból mennyit, és a végén kényes. Ez van egy extra, és nem 3 szoros, hanem sokkal nagyobb. Ez a mikéntje, hogy egy csapat hogy tud együtt dolgozni. Nekem azok annyira jó, sokkal másképp nézem ezeket. Egyénileg is szurkolok, tehát ha csak a Kós úszik, és szén is szétűvöltöm, hogy gyere, csapjál, vagy amikor váltom, akkor jó válts, mert ott el lehet rontani, vagy amikor futásnál elejti a stafétát, vagy nem. Szóval én szeretném, ha lenne.
egyéni sportágakban igen, egyébként nagyon érdekes ez a csapatverseny, mert amikor versenyeznek csapatban is, akkor egyedül van a páston, vagy akár mondjuk a medencében, de mégiscsak kell, hogy legyen az a kohézió.
És ki tudsz nézni valakire, akitől meríthetsz erőt? Esetleg, hogy ő jobban észrevesz, hogy hova kell döfnöd, vagy hova vedd a levegőt, ilyen finomságok, de ezek még egy extra sikolyok mennek ott a pást mellett, a medenceparton, de sokkal jobb.
Soma, érdekesen néztél az előbb.
Mert ő is egy foci őrült, hát most néha az nem egyénileg ott dekázgat.
Nem tudom, milyen sikolyokra gondoltál férfi váltóba.
De akkor tényleg térjünk át most már a labdarúgásra, kiveséztük itt a vizes EB-t, nyilván szurkolunk majd a magyar válogatott tagjainak, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, de ugye lesz ma kinek szurkolni, hát a Ferencváros labdarúgó csapata ugye az Európa Liga selejtezőjében lép pályára. Mit vártok ettől a párharctól, meg mennyi esélye lesz a zöldfehéreknek? Mit tudtok egyáltalán erről a lengyel csapatról?
Nagyon nehéz kiejteni a nevét. Ismert csapat egyébként, tehát a Golnik Zsabzse, vagy biztos egy lengyel kolléga teljesen másképp ejteni. Az, hogy a Fradi mit csinál a magyar bajnokságban, és mit csinált mondjuk a Twente ellen, egyszerűen nincs köszönő viszonyban a kettő. Tehát vereség, aztán döntetlen az NB1-ben. Volt, hogy fél idő alatt kapuras elő egy ilyen támadó potenciálra rendelkező csapat. Twentét meg nagyon szépen kiejti. Most valami hasonló, tehát a nemzetközi porond a Fradi számára az most majd, hogy nem jobb környezet, mint a hazai. És az ellenfeleknek ugyanaz van, hogy nincsenek még úgy összeállva. Úgyhogy szerintem Fradi ezt még vígan átlépi. Vígan, hát átlépi.
Igen. Szerintem egyébként ennek a lengyel csapatnak igazából az az ereje, hogy elég szívós csapat. Úgyhogy ma este megint azért meleg lesz este. Szerintem ez lehet az, ami esetleg nehéz lehet, de most már nem mondtam azt, amit
Soha
megutom.
Te vagy a focis.
Igen, én nem számítok.
Szakértő.
Nem számítok könnyű párharcra. Azért ezek a lengyel csapatok jellegzetesen nagyon kemények, sokat futnak, nagyon sokat ütköznek, párharc erősek. Úgyhogy én egy két nehéz mérkőzésre készíteném fel a Ferencvárost. Természetesen nagyon bízom a budapesti zöldfehérekben, de szerintem nagyon nehéz lesz. Én nem tudom elképzelni, hogy ma eldőljön a továbbjutás. Szuper lenne, hogyha Fradi olyan különbséggel tudna nyerni, hogy formalitást tegyen a visszavágó, de ebbe őszintén legyek, nem hiszek. Kapott gól nélkül lehozzák. Mondjuk egy jó két gólos győzelem, az szerintem az csodálatos lenne. De én azért nagyon óvatos vagyok. Én nem ismerem annyira Zsabzsét, ha ezt átugrottam a lécet talán, nem tudom, én se, hogy pontosan mi van, hogy kell mondani, de valahogy így, és azért ez veszélyes, nekem ez veszélyes ellenfélnek tűnik, náluk lesz a visszavágó, szenvedélyes közönség ott is, úgyhogy én túl lennék már ezen, úgyhogy hogy valahogy jusson tovább a Fradi.
És ha jól tudom, a Podolszki ennek a csapatnak a többségi tulajdonosa?
Ő itt vezetett le,
és utána itt vette meg, most igen, azt hiszem tavaly, igen, vagy mikor ő lett a többségi tulajdonos.
Igen, gyerekkorában is nagyon erősen megkötődött, meg focizni is itt kezdett, és utána a család költözött Németországban, és van a streaming szolgáltatón egy film róla. Ott sokat foglalkoznak ezzel, mi nagyon érdekes fazon egyébként.
Meg hogy Lukás, érdekes modell,
és,
ugye?
És nagyon kötődik ez a klubhoz, és ott még 40 évesen is tudott játszani, úgyhogy igen, benne van a klubban, és de én örülök, hogy már nem játszik, mert veszedelmes ballába volt.
Hát igen, de most, ha jól tudom, akkor ő ott építkezni akar, tehát úgy értve, hogy építkezni, hogy egy jó csapatot építeni, és nekem például azért szimpatikus, mert én mindig minden befutott nagy sportolóval kapcsolatban fölteszem azt a kérdést, hogy mit fordítasz vissza.
Igen.
Mit teszel vissza azért a sportágért, amiben te híres lehettél, amiben te gazdag lehettél, és most, ha ő így beszállt ugye ebbe, mert többségi tulajdonos lett, de azt hiszem a városnak még van egy ilyen vétójoga, szóval ez egy tök jó példa egyébként, hogy ő visszaforgat. Tehát lehetne, nem tudom, a Bahamákon is ott egész nap napozni.
Vannak olyanok is.
Olyanok is vannak, így van. Tehát nekem ez egy veszőparipám, hogy mit forgatsz vissza, és nekem ez nagyon szimpatikus, hogy ő visszaforgat. Majd meglátjuk most itt, hogy...
Nem lehet ez egy olyan rossz csapat, tényleg, mert azért megnyerték a Lengyel kupát az előző szezonban, meg cseh, szlovén válogatott játékosaik vannak, tehát azért így a régióból szerintem a legjobb
portugál is játékosokat jött,
elhozzák. Meg a Galatasarayon elég nehezen jutottak tovább, nem? Vagy valami... Az is volt valami szoros meccs.
Igazából ezeket kell legyőzni. Most, most a lengyel nemzeti sportkörbe ülnénk, akkor ugyanúgy a Fradi dicsérnénk itt egy kicsit.
Igen, igen.
Azért a Fradinál is azért jó, nem tudta megnyerni a bajnokságot, de annak ellenére a Fradi az Fradi. Tehát itthon is azért tök jó közönséggel. Van egy külön lelki tényező, mondjuk magyar-lengyel párharcoknál, néha azért sokkal barátibb a viszony, mint mondjuk egy román csapattal találkoznánk, vagy romániai csapattal. Itt meg a lengyeleknél lehet, hogy itt együtt fognak sörözni kint, aztán jobban féltem az Újvidék elleni meccstől. Mint
igen, egyébként én is. Én ettől is félek.
Jó, jobb félni, mint megijedni. Szerintem a Fradinak ez a lépcsőfok. Most elkezdett
a Fenerbahcséval volt egy 1-1-0-1.
De maguk tenni
az nagyon szoros. Az
nagyon szoros. Azért az nagyon szoros volt. Az nem sokon múlt. Volt ott egy kiállítás, szóval... Én tartok ettől a mérkőzéstől, de lehet, hogy én csak pessimista
vagyok. De tök jó, hogy tartasz, mert akkor legalább komolyan szállsz bele, ha játszanám a délután.
Hát én mindig úgy.
Szerinted nehezebb, hogy itthon kezd a Fradi, nem lett volna jobb kint kezdeni?
De szerintem jobb lett volna. Ez se végzetes, vagy ez se tragikus.
Hát meg nincs már idegenbeli. Mondtad ezt, hogy ne kapjon gólt, de például szerint egy 3-1 az... Szinte most már ugyanaz, mint
ugyanaz. Persze, de önbizalom növelő, hogyha nem kapsz gólt.
Hármat lősz, mert most Győr is 6-2, de kaptunk 2-t. Jó, csak
lőtt. Jó, de te kapus voltál. És akkor mindegy, hogy 0-3-0 nyertek, vagy 6-3-ra?
Nem. Attól függ, hogy rajtam múlt-e a kapott, vagy sem. Mert vannak olyan, hogy nem tudsz mit tenni. Persze kapusként jobb, de ezt elfogadom. Hokiba azért más, fociba. Tudod, a spanyol válogatott is a VB-t úgy, hogy 8 meccsből egyszer kap gólt. De itt azért a nemzetközi, és kettesével jönnek a meccsekből, jön a Real Madrid.
Á, jó, de az edzőmeccs, úgyhogy a hírek után is Spiller Lepke Istvánt hallgatjuk.
Így van, köszönöm szépen Somogyi Zsoltnak, most következnek a hírek, hamarosan folytatjuk.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó EB-n. Tűzütött ki a Szőke-Tisza a gőzhajó roncsánál Szegeden. Egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Szimonetta vagyok.
Sporthírek.
Mihályvári Farkas Viktória a tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Welbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a 4 eddigi nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Ma este a lengyel Górnyik Zsebze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas bejelentette, hogy szerződtette Mezei Szabolcsot a Topolyától. Az angyalföldre érkező középpályás az MTK-val korábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is megnyerte.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton nincs üresedés. A bejelentése reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasútársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ég a tarló Székesfehérvár határában a 8-as főút közelében. A nagy szél miatt gyorsan terjednek a lángok, és elérték egy hétvégi házasövezetet, ahol több melléképület kigyulladt. A MOL üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben, közölte a katasztrófa védelem. A rendőrség elővigyázatosságból megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házukat. Tűz keletkezett Szegeden az ikonikus gőzhajó a Szőketi szaroncsainál. A növényzet és a hajó is lángra kapott. Az oltást már megkezdték. A Szőketiszát 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé a külső sávban. Főképp Herceghalom és Biatorbágy környékén kell lassulásra számítani. Az M0-áson az M3-as felé a Rákospalota fócsomópont lehajtóágán kigyulladt egy autó. A 69-es kilométernél ideiglenesen nem lehet lehajtani a gyorsforgalmi útról. Baleset történt Biatorbágyon az 1-es főúton. A 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Aztán baleset történt a 81-es főúton Székesfehérvár közelében is. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat záporzivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és folytatódik a Nemzeti Sportkör Gyészabó Csillával, Spiller Istvánnal és Romogyi Zsolttal. Tehát a hírek előtt érintettük már ezt a Ferencváros Górnik Zsebre Európa Liga selejtezős mérkőzést, azért pár mondat erejéig még visszatérnék erre a találkozóra. Hát azért Soma is említette, hogy szerinte jobb lett volna
külföldön kezdeni, de hát azért elég nagy katlan vár majd a Ferencvárosra, mert azért a szurkolók is kaptak büntetést az UEFA-tól nem megfelelő viselkedésért, úgyhogy ez egy kis ízelítő, hogy mi vár majd a Ferencvárosra tényleg kint Lengyelországban. Hogy látjátok, illetve ugye azóta kiderült, hogy Botkendra kikerült a csapatból, és a helyére Kenan Kondró került be, szóval mit vártok még ilyen szempontból a csapattól?
Gólt szerzett a Ferences női csapata, BS
Breaking News.
A PAOK ellen, gyönyörű lövés, a labda bekerült Óbudán harmadik kerület sportterületen a bal alsóba, úgyhogy ezzel 1-1, bátran kezdtek a csapatok, 8. perc, ha jól látom, és már 2 gól. Úgyhogy szurkolunk a Fradinak, lányoknak, fiúknak egyaránt. Kodrót rég láttuk, úgyhogy abban van egy kis meglepetés. Nagyon kíváncsi vagyok Nagy Ádám szerepére.
Remélem, hány év hogy... után jött vissza? 10?
10. 10. Hát 16-os EB. Már egyből ment Bolonyába, és most 2 gyermekes édesapaként visszatér a Ferencvárosba, úgyhogy... egy nagyon intelligens fiú, és nagyon tapasztalt játékos immár, akkor ugye nagy tehetség volt, nagyon labdabiztos, és nagy nyugalmat áraszt, én úgy gondolom, úgyhogy a játéka és a személyisége is, úgyhogy szerintem nagy nyeresége lehető a Fradinak, kíváncsi vagyok, hogy bemutatkozik-e már ma, ugye egyedül edzett, nem volt csapata, ugye olasz másodosztályban játszott. Én annyit hallottam, hogy van egy bizonyos teszt, ami ilyen fizikai teszt, amit már évek óta Zakaria Szent tartja rekordot, és megérkezett Ádám a strandról, és azonnal megjavította, és így egész Népliket megállt, hogy mi van, és mondta Ádika, hogy hát edzettem, próbáltam magam szinten tartani, tehát hogy nagyon-nagyon komoly.
Ez egy fizikai teszt.
Nagyon komoly fizikai paraméterei, vagy mutatói vannak, lehetnek, tehát sok futással, és mondom a labdabiztonsága. Szerintem nyeressége lehet a Fradinak, én szurkolok neki. Személyesen is nagyon kedvelem, Kejta is játékra kész, ez volt a hír, úgyhogy... Kodró meglepetés nekem, mert ő azért egy jó ideje már nincs ferencvárosi szurkolók szeme előtt. Botkendrét azért sajnálom, mert ő egy, tényleg egy nem a klubban nevelkedett, de végül is ízig-végig fradistának tekinthető, azt hiszem, szurkolók nagyon szeretik, és egy hasznos játékos, de nyilván Borbély Balázs átgondolt ezt a döntést. Nagyon sok kérdőjel van, úgyhogy izgatottan várom ezt a esti mérkőzést.
Egyébként Nagy Ádámra visszatérve, ő is tegnap telefonon elértük, és kiemelte ő is ezt a kétarcúságát a Ferencvárosnak, hogy azért nemzetközi kupákban mennyire jól szerepelnek az NB1-ben, pedig nem. Ez lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy Botka Andrét mondjuk tartalékolják az NB1-re, és akkor nemzetközi kupa porondon.
Csak mondjuk az első meccsen kaptak egy 4-est. Tehát kicsit ki a Twente ellen, meg szerintem tök jó ment, és főleg ha leszámoltam azt, amikor 2 gólt kapott a végén, de akkor már tulajdonképpen eldőtt a továbbjutás. Ez a nemzetközi rész, ez a Fradinak legalábbis a szezon ezen részében tavaly is jobban ment. És akkor utána már nem sikerült a magyar bajnokságba visszahozni az aranyérmet a Győrrel szembe, ezért aztán leigazolták az edzőjüket. De ez jó, így augusztusban már egész jó meccseket lehet látni. Tehát valahol ugye a top 5-ös bajnokság, vagy augusztus végén kezdődnek a bajnokságok, de ebből a szempontból meg a Fradina az jobb, hogy még vannak olyan meccsek, hogy a nemzetközi porondra is tudsz készülni, megvan a módszer arra, hogy lehet közben igazolni is, mert az átigazolási időszak is megy, plusz módosíthatsz kereteket, mondjuk egy-két játékos ki lehet cserélni ide-oda. Ez az edzőnek a abszolút hatásköre és felelőssége is. De szerintem a nemzetközi rész azért az jó. Meg egy, most mindegy, hogy mi lesz az első meccs, teljesen osztom Somát, furcsa módon egyezik a véleményünk, hogy az első meccsen nem fog eldőlni a továbbjutás.
Úgy semmiképp ne dőljön el, hogy a Fradiba kiesik.
Ja, úgy igen. Tehát 4-0 lehet ide.
Oly oda ne legyen, igen. Igen.
Hát ugye, hogyha megnézzük magát a sorsolást, ugye akkor, hogyha ez a könnyebbik, hogyha most itt nyernek, mert hogyha kiesnek, akkor ott ugye a másikba Monaco jönne, talán az nehezebb lenne, nem?
Azt nemrég megvert a Fradi, úgyhogy Trabzon megigazolta a szállát.
Már fix.
Nem, csak... Igen, már repülőn Trabzonmezbe utazott.
De az pont adták ki a hírnökség, hogy egyébként az még csak egy fogadás volt, hogy fölveszi még az aláírás előtt. Még nem, nincs alányesve.
Hát azért úgy nem veszi fel a mezt, az biztos.
Hát este 20-15 perctől kiderül, hogy sikere előnyt szerezni a Ferencvárosnak, vagy nem, de hát azért vannak még csapataink, akik érdekeltek így a nemzetközi kupaporondon, ugye konferencia ligában például a Debrecen majd a Dán Köbenhánt fogadja. Ott mit, mire számítotok, mert azért az első két MB2-es mérkőzését a Debrecen is elvettett.
Az esett ki, amelyik a legjobban helyén játszott. Paks volt a legjobb a nemzetközi kupában, és ő búcsúzott. A múlt heti 4x volt. Ugye mind a négy nemzetközi meccsünk X volt, és erre kiesik a legjobban játszó.
Teljesítő, igen.
Adott meccsen legjobban.
Nagyon jól játszott a Paks Aténban.
És most egy észt edzővel felálló, sokkal jobb lett volna a Rigával játszik, lehet, hogy az észt a Debrecen edző jobban ismeri a Rigát, amelyik meg az Etónak jutott. Innen azért ez a három, én nagyon örülnék neki, hogyha mind a három magyar csapat ezt venni.
Szerintem a Debrecen, bocsáss meg, az bravúr lenne. Talán,
az nem? Nagy bravúr lenne.
Az bravúr az lenne, a Debrecen nyerne. Egy ez
ilyen
egy jó...
Debreceni NB1-el, igen. Nulla pont az NB1-ben.
Hát de nem, talán inkább az ellenfélre mondanám azt, hogy ez egy nagyon jó dán csapat.
Tehát szerintem is.
Ezt én bravúrnak
tartom. Én is azt gondolom, hogy a Kopenhága esélyesebb. Igen. De ahogy Újpesten az első 25 percben az ívó szünetig játszott a Loki, az nagyon biztató volt. Azt a tempót, azt a intenzitást, azt a támadójátékot meg tudják ismételni, megzavarhatják a dánokat is, de úgy gondolom, hogy a Köbenhávn esélyesebb sajnos.
Itt viszont szerintem a játékosoknál közbeszólhat az időjárás, mert azért Dániában 26 fok van, mieink már hozzászokhattak ez a 36-7 fokhoz.
Az a kimészesek, amikor meg két játszok, akkor meg lehet, hogy zavarni fog, hogy zivankó.
Azért annyira csak nem. Azért annyira csak.
Dániában ez a nyár.
Hát szerintem ezt nem lehet megszokni. Vagy én nem tudom.
Azért jött be most is a légkondicionált.
Légkondiba, igen.
Igen, tehát alapvetően...
Nehéz lesz.
Meg alapvetően sportnál tudjátok, hogy ott a hőfok számít. Tehát az, amikor már egy bizonyos szint fölött van a hőfok, tehát ezek a 40 fokok, az még a legjobb sportolónál is negatív hatása van. Egészségére, teljesítményére, mindenre. Ez bármennyit edzel valakit.
Hány órakor kezdődik a meccs?
Ezek már a határok, amiket feszegetünk.
19 óra 30 perckor.
Hát szemtett, akkor majd van esély, hogy mondjuk nem 40 van.
Akkor már csak 35 lesz.
Vagy kint. Hát persze, de erre van az ivószünetesdés.
Most itt
indokol. Most melyik volt, hogy az egyik pálya totál árnyékban volt az egyik fele. Mint a birkanyáj, oda húzódott mindenki, ott zajlott az egész meccs, és akkor csak néha átkerült a labda. Tehát volt ilyen...
De gyorsan visszahozták.
Gyorsan letudták.
Hát, valóban Kőben esélyes, de Debrecennek meg szerintem most az illik összecsípnie magát. Tehát ránéznek az NB1-es tabellára, egyedüli nulla pont. Az, hogy két fordul után már nincs 100%-os. Hogy... Egyetlen egy van, amelyik nem szerzett pontot. Szerintem most a Debrecennek pont most kell, és ráadásul nem azt mondom,
egy hogy... ponttal szereztek kevesebbet két meccse, mint a Ferencváros.
És a nemzetközi csapataink annyira nem állnak így jól. De azt akarom mondani, hogy ugye faragtuk már múlt héten is, meg a Bobori korrega volt bent ezt az új edzőjét a Debrecennek. Tehát itt lehet, hogy egy hét alatt, ha nagyon, nagyon összeomlik minden, kiadják az útját. Nem?
Azt mondom, hogy Szerjó Navarónak mennie
kell? Hát figyelj, hogyha most kiesnek meg, még a következő két bajnoki nem jön össze, akkor elképzelhető. Nálam.
Nem hiszem. Azért most kezdték a munkát, úgyhogy...
Ha négy forduló után nulla pont, és még a
négy forduló?
Ha a következő két NB1-es fordulóban se szereznek pontot.
Igen, és az még egyik a Nyíregyháza.
Most az lesz. Hát épp azért, tehát hol, ha nem a keleti párbajban.
Uh-huh. Igen,
ez de csak így az mondom. Vasárnap. Tehát egy gyorsan. Az a következő meccsük a hazai porodon.
És utána Győr.
Hát, figyelj. A két hét ma összetérünk. Ja?
Szerjó Navarro, itt lesz-e még, vagy nem? Viszont a dánok leigazolták.
Bocsánat, nem ő az edző. egy Gert Remmel nevű
ez
ember.
Észt, az észt.
Igen. Igen.
Tehát ő, igen, ő már nyáron azért, hogy váltás volt, és talán ez is egy ilyen új úton elindult a Loki, és talán még útkeresésben van, de mondom, vasárnap Újpesten az első 20-25 percben kimondottan jól játszott. Nagyon jó, azt kell mondanom, nagyon jól játszott a Debrecen, üdítő volt nézni őket, vezethettek volna 2-0 simán, 1-0 vezettek, és ez kiderült végül, hogy nem lett elég.
Gyírták a hőmérsékletet is, mert ez egy kora délutáni meccs volt.
De botrányos meleg volt, én kim voltam, és az árnyékba ülni nem lehetett. Ezt komolyan mondom.
És ez ültél
néztem,
a napon?
Nem, néztem, hogy szembe ülnek a napon, azok nem hiszem el, és akik meg futnak, vagy próbálnak, le a kalappal tényleg, mert ez embertelen volt, a szegény Jujic, az újpesti, ott nem tudom, hogy hány inger érte, de...
Hány inger? Egybeírva?
Bizony.
Rossz volt nézni,
ott le egyértelműen sajnos nagyon rosszul lett, de aztán még visszament, még hősiesen egy bő 10-15 percet játszott, utána cserélték le, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért a Debrecen... Igen... Ez egy nagyon jó tanuló fázis lehet ez a két mérkőzés a dánok ellen, de szerintem én azt gondolom, hogy a bajnoki meccsekkel koncentrálniuk. Ez egy ajándék, de tényleg én is egyetértek
no.
régi barátommal, Lepke úrral, hogyha...
Mondja a lyukaslább.
Nyíregyháza. Hát ez tény.
A vittam is.
Meglepő módon ma nagyon így egy hullámhosszon vagytok, meg egy véleményen tényleg.
Én vagyok az egyetlen, aki nem tudtam neked gólt
lőni.
De csak már nem találkoztunk. Illetve szóval, hogyha Nyíregyháza megveri a Lokit a nagy erdőbe, akkor, ha jól tudom, ott lesz a meccs, akkor azért nagy baj lesz. Tehát, hogy ott akkor át kell gondolni a dolgokat, de még nagyon az út elején vagyunk.
Futottam.
Erőre, igen, de hát azért az mindjárt, az a vasárnap 17:30, úgyhogy...
Mindjárt itt van.
És úgyhogy a Nyíregyháza azért készülhet erre a Loki meccsre. A légkondi szobában megnézik, hogy fárasztják el magukat a Kopenhága ellen, úgyhogy azért az nem lesz könnyű a Debrecennek, szerintem az a meccs. És az mindig is egy ilyen harapós, ütős, vágós, keleti rangadó, szeretik egymást, egymás tenyerébe lesznek, úgyhogy... Kíváncsi vagyok, hogy az a sztori hogy folytatódik. De mondom, engem az befolyásol, hogy Újpesten láttam az első 25 percet, és ott tök jól fociztak. És volt egy 2-3 teljesen új arc, fiatal srácok, 20 alatti, teljesen az élvonalban kezdők, és nagyon bátrak voltak, agilisak voltak, lendületesek voltak, úgyhogy nekem az tetszett. Ott aztán megfordult valami, az a meccs végül így alakult, és azért még mindig Gyugyi beáll, ott azért történik valami, úgyhogy én azért persze nagyon szurkolok a Lokinak, de szerintem a realitás az, hogy a dánok jobbak, és akkor még talán a Eto.
Igen, Győri Eto pedig ugye a Riga FC otthonában lép pályára. Itt mire számítatok?
Szerényen talán az Etónak egy picit.
Én is azt gondolom, ott azért volt egy kis Etónak feszültség. Győrben.
Már szerint már a feszültséget sikerült megoldani az öltözőben.
Páran eligazolnak, csökken a feszültség, nem?
Nem tudom, hogy mennyire tesz jót a csapatnak, de...
Ha visszahúzó erő jelen állapotában eligazol, akkor az jót tesz.
Hát nem hiszem, hogy a visszahúzó erő...
Nem azt, de ha a mostani állapota... Amúgy, ha beállna a sorba bármelyik, aki eligazol, akkor persze az egy előrehúzó erő lenne, de ha már elkívánkozik, akkor már menjen.
Csapatba ugye beszélgettünk a csapatról, csapatba be kell állni a sorba, nem?
De nem volt ez a probléma.
Az előző körben, ez a luxemburgi brigád, ez szükséges, rossz volt, le kellett tudni, már az első játszmában 6-2 volt, teljesen. Aztán volt ilyen pekes gól, túl vannak rajta, lehetett azóta még egy, elmaradt a Fradi elleni bajnoki. Na most nyilván, ha egy magyar brigádba szembe jön egy baltikumi, azt azért így úgy vagyunk vele, hogy az élene tovább menni. főleg egy magyar bajnoknak. Most mindegy, hogy az átalakult vagy sem, meg edzőváltás volt. Ez egy, ebből a körbe menjünk már tovább egy
Bambuari visszatért a VB-ről, mennyire lehet segítség?
Nagyon, hogyha jó állapotban van, tudott pihenni, VB-n is gólt szerzett, biztos, hogy feldobta, hát ő a nagyon fontos embere az Etónak, úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt az Etót azért esélyesebbnek érzem. Nyilván nem ismerem annyira a Rigát, de nehéz lesz. Itt azért lehet előny, hogy Győrben lesz a visszavágó, mondjuk egy szoros első mérkőzés után, úgyhogy én nem jósolok, mert én a legnagyobb befizetője vagyok az SRT-nek, a Tipmix oldalon, persze, mi semmit se találtam el még a párosítás se. Nem, hogy a eredményt.
A szelvényt se találtam.
Azt én mondom, hogy ez teljes csőd.
Tehát akkor igazából azt lehet mondani, hogy kettőnél mi vagyunk esélyes, egynél meg nem. A háromból.
Ez egyet.
De én a Debrecenben is bízom, mert most lehet villantani a nemzetközi porondon, ha eddig itthon nem sikerült.
Kíváncsi vagyok, hogy a két magyar játékos Köbenhavnben, német Hunor és Margráf Ákos kapnak-e szerepet, és ha igen, akkor hogy teljesítenek? Ugye Margráf pont Debrecenben debütált a nemzeti válogatottban, és egyébként kimondottan jól játszott, és nagyon szimpatikusan nyilatkozott a meccs után, úgyhogy az egy szimpatikus fiú, úgyhogy neki is lehet szurkolni. Érdekes sztori, hogy megérkezett Újpestre, és azonnal jött egy ajánlat, jelentősen ráígértek arra a pénzre, amit az Újpest investált a futballistába, úgyhogy ez üzletileg nagyon nyereséges volt, ahogy én tudom. Hát nem sokat játszott a fiú lila-fehérben, inkább csak edzett egy néhányat.
Nem, de a dánok megörültek, hogy nagyon sok oldalú játékosként jellemezték, úgyhogy úgy tűnik,
volt hogy... kapott az FTC? Mm-hmm. Közben. Hát akkor 1-2 a női BA selejtező. Vagy ez lassítás volt?
Nem.
Ivó szünet van éppen.
Ivó szünet van.
Már korábban. De ez egy másik gól volt. Volt egy átemelős, meg egy középre adott.
Már korábban
1-2 volt. 1-2 volt? Én háttal vagyok a tévének, kedves hallgatók. Úgyhogy Spiller úr azt mondja, hogy 1-2, akkor oké, de én azért nem hiszek neki.
De 1-2 volt.
Más. Én bízom benne, hogy csak lassításban.
Két különböző gólt kapott a Ferencváros női csapata itt a Hévízi úton.
De kell, és csak egy-egy formát rúgott.
Mindjárt jönnek vissza a jó szünetből.
Nyilván meleg, ott is azért megviseli a játékosokat tényleg. Na, de akkor beszéljünk még így az átigazolásokról, ha már is Soma szóba hozta, azért Gulácsi Péter is már be is állt ugye a Villarrealba.
Ugye nem is ment el a Lipcse edzőtáborába, Ausztriába. Nyilván végig dolgozta a nyarat, amennyit kell neki. Új kihívásra váltott Lipcsébe, talán még jobban meg kellett harcolni az első helyért, várt egy új kihívást. Lipcsében már letett a névjegyét, még másodosztályúként ugye úgy jutottak föl, meg amikor a Gulácsi oda ment.
Igen, 11 év.
Igen. Azért 11 év, és egy ikonikus alakja marad most már így a Lipcsének, ahova ez a nagy szponzor beszállásával remélték, hogy mondjuk a Bayern München Nimbuszát megtörik. Egyébként én pont a Red Bull München a hoki csapatánál dolgoztam, és ott ez a energiacég, ez nagyon nyomta, hogy ott legyen a bázisa. De egyszerűen a Bajor mi volt, nem engedte, hogy oda menjen szponzorként. A hokitba meg a kosárba engedték, hogy a Salzburg és München között ez az autópálya meg a vonatút, az egy ideális, és az osztrákoknak egy nagyobb piac kellett. Pénzük megvan, van forma egy minden, és utána végül Lipcsébe kötött ki ez a szponzor.
Német mondván, hogy az osztrák Bundesligában nem lehet akkorát dobantani, mint a németből.
És akkor Lipcse lett az állomáshely. Német kupát sikerült Gulácsiékkal nyerni.
Negyed osztályból indult.
Igen.
Negyedik.
De amikor oda került, akkor másod.
Akkor van másod.
Nyilván kellett hozzá a jó kis német márka. De az, hogy ő elmegy, és egy BL csapatba, az előző idényben a Villarreal harmadik volt, végig is védte ezt a meccset, ezt a felkészülését, sok sikert neki. Én nagyon örülök, hogy még kap egy új impulzust, és azért nem egy BLS csapat.
Én egy kis személyeset hagyd tegyek hozzá, hogy a család az már szeretett volna régebb, tehát már Spanyolország felé kacsingattak, úgyhogy nekik
jobb az a
családnak
idő a gyerekek,
ez egy, igen, a családnak ez egy álom volt, hogy elmennek Spanyolországba, és én ezt azért tartom, egyébként én a Gulácsit emberileg borzasztó sokra tartom, és hagy megint valamit, ami a veszőparipám, hogy ugye a lehet ilyenkor már, egyébként is már mindent letett az asztalra a Gulácsi szerintem, pont amit mondta, hogy 11 év alatt legenda lett Lipcsében, meg mindenhol, hogy olyan jó, amikor a család is számít, ugye, és itt akkor Szilágyi Áronról kicsit idézzük fel, hogy ő azért elköltözött Londonba azért, mert a feleségének ott egy olyan állást ajánlottak, amit nem lehet visszautasítani, és ugyanúgy semmi baja nem lett a karrierjének. Úgyhogy,
úgyhogy a feleségnek is mennyi hozott része van abban, hogy abban például lesz belőle háromszor olimpiai bajnok.
Így van, és ő ezt arra is mondta, hogy a feleségem már annyit tett bele az én olimpiai címeimbe.
És a egészen biztos, hogy a párja
a így van, minden
jelentős szerepe van, hogy Gulácsi így tud teljesíteni.
Így van, és ilyenkor olyan szép, amikor legalább egy kicsit vissza tudsz adni. Vissza tudsz adni.
Néha mi mosogassunk, néha mi vasaljunk, néha mi porszívozunk.
Róla szólok én, mert ezt hosszan elemzi, hogy abszolút a család szempontja. Tehát, hogy egy komoly csapat, vagy a fizetés.
De ez is csapat.
De az csapat. Hogy a család nem érzi esetleg jól magát, vagy milyen idő van, meg milyen a kultúra, ez döntően meghatározó. Ugyanannyira, mint mondjuk egy fizetés.
Másrészt a
Lipcsében ugye ott már klubvezetői lehetősége is lettek volna, hiszen csapatkapitányként annyi volt, de valóban Spanyolország az tud vonzó lenni, lehet, hogy egy szezon, lehet, hogy kettő. Itt szerintem a családnak a hangulata az mindenképpen befolyásolhatta ezt a döntést, tehát közösen hozták meg, ez egyértelmű, és azért a La Ligába védeni, az még nyilván Premier League volt a nagy álom, ugye Liverpoolban nevelkedett hosszú évekig, úgyhogy én is nagyon-nagyon sokra tartom Pétert, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a La Ligában mire lesz képes, úgyhogy lehetett arra már számítani, hogy Lipcsében nem az első számú kapus, de egy megbecsült tartalék kapus szerepkör is tiszteletre méltó lett volna, egy átvezetés mondjuk egy klubvezetői komoly feladatra, de lehet, hogy...
Ez langyos lett volna neki, így legalábbis a mostani döntés alapján. Inkább elmegy és véd első számú
kérd. Hogyha tud az lenni.
És egy jó bajnokság.
Ez egy nagyon jó bajnokság. Igen. Ha nem véd, akkor is menjen el, próbálja ki. Igen. Tapasztalat, nyelv, jó, nagyon jó impulzus a gyerekeknek, igen. Időjárás jó.
Az összes hokis felség azt mondja, hogy Floridába igazolj, vagy Kaliforniába, ha van gyerek. Tehát ne Edmontonba, mert ott hideg van. Akkor menj, ugyanez fociba, akkor menj valami meleg égővi, spanyol vagy olasz csapatba.
Meg hát a német után most megtanulnak spanyolul is a gyerekek, tehát világnyelveket.
Itt is egyébként lesz egy posztrivális, egy brazil kapus. Mennyire lehet rivális?
Nagyon, hát figyelj, kapusként nem tudsz olyan klubba elmenni, mondjuk se az első, se a másodosztályban, semmilyen európai országban, hogy ne legyen ott legalább kettő kapus.
Hát de és az teljesítesz.
Egyik, és az egyik ott van már évek óta, jó eséllyel, a másik meg mondjuk egy fiatal tehetség. Tehát az, hogy első számú kapus legyél egyértelműen.
Ez a posztrivális, hány éves?
Ez nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Luis Junior.
Úgyhogy...
Junior akkor csak fiatal. De nem, lehet tanulni a Gulácsitól, tehát úgy is tudsz tőle tanulni, hogy ha nem véd, akkor is el tudsz tőle lesni, és a következő egy vagy két év múlva plusz
én azt gondolom, hogy az is lehet egy szerep, hogy segítsen, legyen egy mentor, és néha véd, nem is biztos, hogy minden meccsen ő véd, úgyhogy...
De fogásokat, hogy készülsz, el tudsz tőle lesni egy vérrutinos játékosról.
Neked edzésen megmutatod, hogy profin dolgozol tovább.
Teljes meg, emberileg. De mind a karaka vukott.
2001-es, 25-ös Luis Junior.
Akkor két év múlva pont jókorban lesz.
Fiatalabb.
Tanulhat hát a Gulácsitól.
De ez, hogy a bejelentés után, mármint, hogy nyilván a csapat az igazolt, rögtön ő kezdett, az lehet jelzésérték, hogy akkor még ő az első számú, vagy mit gondoltok erről?
Az majd a bajnoki mérkőzéseken derül ki, szerintem.
Az látszik, hogy dolgozott a Gulácsi. Most beállt volna úgy, hogy két hónapja csak a strandon a sajtos tejfölös, Akkor ezt nem bírtam volna. Még állni is ebbe a hőmérsékletben nehéz lett volna. De az nagyon jó volt, hogy végigvédte. Ez jelzésértékű.
Nagy Ádámhoz hasonlóan az erő sem pihent a nyári szünet alatt sem. Hát meglátjuk majd tényleg, hogy fog teljesíteni a spanyol bajnokságban. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Szabó Csillának, Spiller Istvánnak és Somogyi Zsoltnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Mi is köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Hajnal vagy, egy tiszta fény, ébresz fel, tudom, lesz új remény. Adj nekem erőt, ami kőkemény. Elviszlek magam, majd te ősi költemény. Más nem érdekel, mint egy képregény. Olyan vagy, csak bűn és erény. A hangoddal teljesen másfajta jelen egy ikon. Amit a világ megérdemel, az arcod szép, mint egy festett kép. Kegyetlen vagy, ez merénylet felém. De én hiszek benned, futok vakon. Felragyog, felragyog újra a napom. Ikon, felragyog újra a napom. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon. Táncolj a tűzön át, csak a szerelmen át. Keresd meg a lányt, vagy lásd bennem mást. Ez egy indián tánc, hát játsszuk el, hogy minden most kezdődik el. Támadás, a szárnyas fejvadász. Keresem az utam, én tudom, hogy merre jársz. A tű a vénán, ez egy öngyilkos álom. Ha újra élhetnék, érítsd meg barátom. Ilyenek voltunk, minden ami szép volt. Valami véget ért most, ne titkold. A 101-es szobában dörömbölnek a vágyak. Méreg, hűség, erő és alázat. Kezdem a fegyverem, a gyilkos ezüst golyó. Ideális popstar,
mire vagy jó?
Hajom a ketrecben egyetlen hívó. Szó elég tánc a vékony jégen a világ legvégén.
Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon.
Ezt figyeld, papa, yeah, yeah. Ikon, átkelek a Rubikon, forgatom a Rubikon, a kirakom a skubizom, mutizom, alattam fölöttem vízén ladikon, csorgok, ahogy bírok, vissza karizom. Ikon, süppedek egy kövér tikon, bár gyakorlatban nem, inkább elméleti sikon, mint egy buborék a felküldi a szifon, összehagy majd kivon felét, kúszik, mint egy piton. Ikon, átmegyek egy fehér csikon, zebrának is hívom, becézgetem, sosem szidom. Édes keserű, a keserűből rétes, mindenki előtt egy lépés, semmi erre képes. Ikon, átkezek egy jó nagy likon, magasba az élet csüppedek. A harmadikon előttem egy mikrofon, szóra bírom, még a szívem diktálja, csak írom.
Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon, 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 vakon. Ikon, felragyog újra a napon. Felragyog újra, ikon, én innék benned vakon.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A bajnokságban szenved az FTC, de most a nemzetközi kupában kell menetelniük a zöld-fehéreknek. Ezúttal a harmadik selejtezőkörben egy lengyel riválissal néz farkas szemet a csapat. Ferencváros, Gurnik Zabrze, labdarúgó Európa Liga selejtező, 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 6 perccel folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Úszásra megyünk tovább, hiszen zajlik a vizes EB. Nyíltvízi úszóink ma is 2 ezüstérmet szereztek. Mjávári Farkas Viktória és Betlehem Dávid jó voltából, és itt van már velem a vonalban Gyurta Gergely világ és Európa bajnoki bronzérmes úszó. Szia Gege, hogy látod ezt a mai 5 kilométeres távot? Ma is 2 érmet szereztünk.
Szép napot kívánok! Igen, én azt gondolom, hogy ahogy a tegnapi nap is elég jól sikerült, ugye a mai nap is hasonlóan jól zárult. Ugye eddig nagyjából a 4 versenyt megnézve, nagyjából 4 ugyanolyan versenyt láthattunk. Ugye az első 2 helyen végzett versenyző azonos volt, mint 10 kilométeren, mint 5 kilométeren, az uraknál is és a hölgyeknél is, úgyhogy ez elég meglepő. Nagyjából nyíltvízi úszásban ez nem szokványos, viszont én azt gondolom, hogy ez az EB, ez az idei évben a főverseny, és eddig az úszóink a 4 versenyszámból 4 ezüstérem, én azt gondolom, hogy ez nagyon bíztató, és ebből lehet építkezni akár a 2027-es budapesti világbajnokságra, akár a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
Igen, ugye féltávnál vagyunk így a Los Angeles-i olimpiához képest, és ugye tegnap volt a 10 kilométeres olimpiai szám, ma ugye az 5 kilométerek. Mi a különbség a két táv között? Jó, nyilván a hosszban is van különbség, de taktikai szempontból mire kell figyelni az egyik távnál, mire kell figyelni a másik távnál?
Két összehasonlíthatatlan versenyszámról beszélünk. Ugye az egyik, ahogy te is mondtad, a kilométerben pontosan a fele a kettőnek, viszont ami óriási különbség, hogy 5 kilométeren nincsen iktatás, nincsen frissítés, tehát így a versenyzőknek ezt az durván egy órás versenyt ezt úgy kell lehozniuk, hogy nem tudnak frissíteni. Ugye 10 kilométeren van lehetőség. Egyébként az is nagyon furcsa volt, hogy a korábbi megszokott versenypályákhoz képest most nem 1666 méteres volt egy kör, hanem 1250, tehát itt a 8 darab kör volt 10 kilométeren, és nyilván a 4 darab kör volt 5 kilométeren, úgyhogy taktikailag óriási a két verseny között a különbség, és iramban is elképesztő. Tehát mondhatjuk, hogy 5 kilométeren a versenyzők az első métertől kezdve majdnem, hogy olyan maximális sebességet úsznak, amiből az utolsó 5-600 méteren pedig elindítják azt az elképesztő hosszú hajrát, ami szükséges ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni. És egyébként a magyarok ebben kiválóak, hogy az utazósebességük megvan, az állóképességük megvan, a gyorsaságuk megvan, és ezek fejében még pluszban a hajrájuk is világszínvonalú minden egyes versenyzőinknek.
Ugye ma is azért a lányoknál láthattunk, azért voltak boxolások ott az egyes fordulóknál. Ugye Mjávári Farkas Viktória nagyon szerényen úgy nyilatkozott, hogy ő hát azért most már talán kimeri jelenteni, hogy az elithez tartozik. Hát szerintem teljes mértékben igaz ez, de hogy látod az ő szerepét?
Én nagyon örülök neki, hogy végre ezt kimondta, és elhiszi magáról, hogy a medencés úszását követően, a medencés úszás karrierjét követően nagyon jól tette, hogy átpártolt a nyíltvízi úszásra, hiszen ő már korábban Európa-bajnok volt, akár a 2022-es római Európa-bajnokságon elért 400 méteres vegyes úszásban Európa-bajnoki címet szerzett. Ugye a 24-es év nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, nem is jutott ki az olimpiára, és ezt követően döntött úgy, hogy akkor megpróbálja magát nyíltvízen. És nagyon jól tette, hiszen élete második nyíltvízi 10 kilométeres felnőtt mezőnyben leúszott 10 kilométerén már Európa-bajnoki címet szerzett, ráadásul ugye a királyi számban, és hát azóta konstansan tudja hozni a jó eredményeket, nagyon jól teljesít, és gyakorlatilag úgy tudja leúszni az összes versenyszámát, az összes akár a 10, akár az 5 kilométert, a csapatról nem is beszélve, hogy mindig ott van az élen, nagyon jól helyezkedik, nagyon jól látja a versenyt, nagyon jól tud taktikázni, és gyakorlatilag olyan iramot tud úszni, hogy az elejétől kezdve az első 10 hely valamelyikén ott volt, ha a világbajnokságot nézzük. Európai szinten pedig most már kimondhatjuk, hogy az első, hogy a dobogón valahol végez.
Szerinted mi múlhat, hogy tényleg ezüstéremből később aranyérem legyen, mert azért nyilván nagyon kicsik voltak a különbségek itt is, de azért meg nagyon kicsi a különbség eleve a versenyzők között, mindig azért tényleg nüanszokon múlik, de mi múlhat, hogy mondjuk ez fényesebb legyen?
Hát igen, ezt bárcsak erre lenne valamilyen ellenszer. Hát én azt tudom mondani, hogy Betlem Dávid is még csak 22 éves, ugye egy 29 éves versenyzőtől kapott ki, Mihályvári Farkas Viktori esetében pedig 32 éves jelenleg Tadeucsi, tehát ott is óriási a korkülönbség, és Tadeucsi olimpiai bronzérmes a 24-es párizsi olimpián, tehát ő azért azt gondolom, hogy jóval tapasztaltabb, míg Viki nem úszott korábban a Szajna folyójában. Tehát minél több 10 kilométert kell teljesíteni a magyaroknak, hogy a 28-as olimpián, hiszen mindenkinek az a fő cél, mindenki ott szeretne teljesíteni, mindenki szem előtt ott lebeg az a bizonyos olimpiai aranyérem, és tényleg ahhoz az kell, hogy minél több versenyen elinduljanak, minél több olyan különböző versenyt próbáljanak ki, ami nem szokványos, ahol újdonságokkal kell megküzdeniük, ahol esetleg a világ elitje ott van, hogy meg tudják szokni azokat a versenyszituációkat, amiket bárhogy is próbálnak szimulálni edzésen, azt nem fogják tudni, és sajnos a nyílt vízi úszás ez vele járója, hogy igenis el kell menni rengeteg versenyre.
És hát a különleges helyzetekből azért kijutott nekik is bőven, mert ugye ismét a Szajnában rendezték meg ezt a versenyszámot, ugye a párizsi olimpiához hasonlóan, és azért Fábián Betty nem is vállalta az egyéni küzdelmeket, ugye a rossz élményei miatt, ugye sajnos Párizs után nagyon rosszul lett, be is került kórházba. Nem tudom, neked milyen híreid vannak tényleg így a Szajna vízminőségéről, most azért fogadkozik mindenki, hogy talán nem olyan rossz, mint amilyen Párizsban volt, neked milyen információid vannak erről?
Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, és most már a második versenynap is úgy ment le, hogy hál' Istennek semmilyen egészségügyi probléma nem hátráltatta semmelyik versenyzőt sem. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye hát Európában tombol, most a szárazság nincsen, ott sem csapadék Párizsban sem, és emiatt ugye ez a szerencse, hiszen így a szennyvizet nem mossa be a Szajnába a csapadék, és egyébként június 1-től fogva minden egyes nap 5 különböző cég méri a Szajna vízi minőségét, és azóta is minden egyes nap, hát elmondásuk szerint szuper excellent, tehát kiváló vízminőséggel rendelkezik a Szajna, és eddig úgy tűnik, hogy ez be is igazolódott, és egyébként a helyszínről kapott képeket, amiket megkaptam, illetve videókat, valóban nagyon tisztának tűnik, tehát majdnem, hogy látszódik a Szajna folyónak a zajja, a hínárok látszódnak, tehát úgy tűnik, hogy a versenyszervezők, illetve a helyszín most biztonságos. Reménykedjünk benne, hogy az utolsó két nap, ugye pénteken és szombaton még lesz egy 3 kilométeres kieséses verseny, mind a hölgyeknél, mind az uraknál, és hát szombaton pedig a várva várt magyar váltó, a 4x500-as váltó, ahol igen csak szép eredményeket várunk.
Hát igen, egyelőre szerencsére nem jöttek hírek, hogy bárki rosszul lett volna így az előző versenynapok után. Ugye említetted, te is lesz egy váltó, meg még a 3 kilométer. Ott szerinted mire lehetnek képesek a versenyzők? Az még gyorsabb nyilván még az 5 kilométeres távnál is. Szóval jöhetnek újabb érmek, te hova várod a magyar versenyzőket?
Én azt gondolom, hogy ha eddig ilyen jól sikerült a magyar válogatottnak a szereplés, akkor a 3 kilométeres versenynél még jobban sikerülhet, hiszen mind Betlem Dávid, mind Rasovszky Kristóf, vagy akár Kovács Eres Funor az uraknál elindul, és hát bizakodjunk benne, hogy Fábián Bettina is, ha semmilyen egészségügyi probléma nem fog történni, akkor úgy néz ki, hogy 3 kilométeres versenyszámban el fog indulni, Mihályvári Farkas Viktória mellett, úgyhogy a magyar versenyzők kiváló medencés úszók, és azért itt a medencés úszó kvalitás elő fog jönni, és abban a magyarok nagyon jók, és egyébként eddig hát igen, ugye 2025 május óta rendeznek világversenyen, felnőtt világversenyen 3 kilométeres kieséses versenyt, és eddig az összes világversenyről hoztunk érmet, úgyhogy bízunk benne, hogy most sem fog ez a széria megszakadni. És hát a csapatverseny pedig én azt gondolom, hogy ott a magyar válogatott a most jutott teljesítmény alapján én nem terhet rájuk rakva, de aranyéremmel számolok, hiszen nagyon összetett csapatról van szó, nagyon szeretik egymást, nagyon jó a hangulat, és tényleg bízunk benne, hogy még ezt a 2-3 napot sikerül úgy túlélniük, hogy a forma megmarad, és semmiféle egészségügyi probléma nem fogja őket gátolni.
Reméljük tényleg, hogy semmilyen fertőzés vagy betegség nem szól majd közbe, és akkor jöhetnek az újabb érmek. Gyurta Gergelynek köszönöm szépen, hogy velünk volt. A hazafutás most hamarosan folytatódik, következik a Nemzeti Sportkrónika.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között!
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó Európa-bajnokságon.
Ma este a lengyel Gornik Zsabzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőiben. Pályán az FTC női labdarúgó csapata is, a Bajnokok Ligája selejtezőiben. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyíltvízi úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, aki a mai 5 kilométeres versenyben csupán Florian Wellbrock mögött ért a célba. A magyar küldöttség így mind a négy eddigi nyílt vízen szerzett ezüstérmét a kontinens viadalon jegyezte. A mai 5 kilométeren elért eredményét követően Betlehem Dávid nyilatkozott.
Egy újabb ezüstérem ezúttal 5 kilométeren, gratulálok ehhez is. Azért itt a hajrá az mennyiben volt más, ugye az nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölötte, mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, vagy talán van egy kis előnyöm, de azt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat, mindent kiúsztam magamból, szóval nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy láttuk a világkupa, ez nem sokszor volt előttem, szóval van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz, szóval nehéz, hogy jó, hogy megelőzni, de úgy vagyok vele, hogy még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen, szóval nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találjak valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen azért. Jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta tegnap balról, most megcsinálta jobbról, szóval erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy Szása, aki a lábán volt, ő leszakadt. Én azért mindig ott maradok a lábán, szóval lehet csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
Ahogy itt hallottuk, talán a tegnapi eredmény hirdetés után ott a német Wellbrocknak azért felvetett, nem muszáj már elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, mint a tegnap, így, hogy fele akkora volt a táv?
Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és ha más volt, sokkal másabb volt, megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetés, de fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elejétől kezdve, hogy már az első körben nem úgy mozgó, hogy szerettem volna, de például próbáltam fejből összörökni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor csak akár meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a knockoutba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Wellbrockot megverjem.
Nemzeti Sport Krónika.
Labdarúgással folytatjuk adásunkat, elsőként egy élő eseménnyel, hiszen a harmadik kerület pályáján a fél idejében jár a Ferencváros PAOK női bajnokok ligája selejtező mérkőzés. A szünetben az állás 2-2 kétszer is vezetett már az FTC görög ellenfele, ám a Ferencváros mind a kettőször egyenlíteni tudott, egy játékrész pedig még hátra van az összecsapásból. Ma este a lengyel Gornik Zsabzse csapatát fogadja az FTC a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében. A védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be, a vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A találkozót megelőzően a Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs nyilatkozott.
Most tényleg egy középső középpályáról azért egy picit elfogytunk, így hogy Nebi és Filip is kiesett, de ugye Ádám már nagyon régóta nem játszott mérkőzést, május elején a legutoljára, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nincs rossz fizikai állapotban, és szükséges esetén rendelkezésre áll és bevethető. De ez ugyanaz Nebire is vonatkozik, tegnap már a csapattal edzett, úgyhogy meglátjuk ma, hogy fog kinézni, de bízom benne, hogy le tud ülni a padra is, és szintén szükséges esetén ő is bevethető lesz. Egyértelmű, hogy ez a párharc ez azért nem 90 perces, hanem 180 perces, azért nem lehet fejjel menni a falnak, de ennek ellenére igen, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot bemutatnunk, de nyilván szeretnénk egy olyan teljesítményt nyújtani, és egy eredményt elérni, ami jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Óvatosan, okosan, intelligensen kell játszanunk. Nyilván én szerintem az eddigi mérkőzéseken, az európai mérkőzéseken a támadójátékunk az rendben volt. Nyilván az utolsó mérkőzésen, ugye 60 percet ember hátrányban játszottunk, az azért rányomja a bélyegét a támadójátékunkra. De én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit európai porondon tudtunk mutatni, akár védekezésben, akár támadásban eddig a pontig azt holnap is képesek leszünk megmutatni. Tudjuk, hogyha ezt a kört melyik csapat sikeresen veszi, az minimum a konferencia liga a fő táblájára kerül, úgyhogy nem babra megy a játék. Ez a mérkőzés nem 90 percről szól, hanem 180 perc, vagy esetleg hosszabb is lehet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindkét edző, vagy mindkét csapat ezzel tisztában van, és valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak. Egy racionális, pragmatikus gondolkodású emberről vagy szakemberről van szó, úgyhogy ennek tudatában tudom, hogy mi az, ami holnap vár ránk. Most az, hogy mivel lennék elégedett, olyan eredménnyel lennék elégedett, ami egy jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Most így egy vagy két gólos győzelem, vagy akár döntetlen is, ez mindig van egy visszavágó, mindig van egy másik mérkőzés, úgyhogy inkább az eredményről most igazából nem akarok beszélni.
A magyar szakembert követően a Gornik Zsabzse csapatát irányító szlovák Mihály Gáspárik is elmondta gondolatait a ma esti labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzéssel kapcsolatban.
Nagyon erős csapatról beszélünk, és pont azért gondolom, hogy egy nagyon kiegyenlített játék lesz. Edzőt egyébként én ismerem is, ismerem azt a vezetési, ismerem azt az edző stílust, ami nagyon hatékony. Másként kellett készülnünk itt a találkozóra, különösen itt, ami a csatárokat illeti, az első sora a magyar ellenfélnek nagyon-nagyon magas kvalitású játékosokból áll, de itt a széleket is mondhatjuk, de a védők is nagyon-nagyon jó és magas kvalitású játékosok, úgyhogy én abszolút kiegyenlített meccsre számítok.
Ciężki przeciwnik dla nas, ale myślę, że to będzie wyrównany dwójmecz. Nie chcę rozmawiać o wyniku, ale chcemy się...
Nem szeretnék és nem akarok most az eredményről beszélni, nem akarok most az eredményre koncentrálni. Mi túl vagyunk itt a Fenerbahce ellen, ugye két meccsel, igaz, hogy más-más taktikát és más-más felállást választottunk a Fenerbahce ellen két meccsen, de elkövettünk két nagy hibát, két nagy taktikai hibát, aminek köszönhetően ugye kiestünk a BL-ből, és pont ezért analizáljuk a helyzetet, hogy mi az, amit majd máshogy kell a meccsen csinálni. Erős ellenfelünk van, tehát én most nem szeretnék a végeredményre koncentrálni és arról beszélni, hanem csak a meccsre.
Jak będzie potem ta rivalizacja na tym boisku.
Mindenképpen offenzívan fogunk játszani, egyébként mi mindig úgy kezdjük, hogy próbálunk már az első meccsen is offenzív támadó játékot folytatni, amire nagyon szeretnénk koncentrálni. Kontroll alatt tudjuk tartani a meccset, hogy mi legyünk a kezdeményező, kontrolláló szerepben. Nagyon meleg időjárás várható, nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek is mind a két csapatnak. Óvatosnak kell lennie és bölcsnek kell lennie. Nem mindegy, hogy hogyan mozognak ilyenkor a játékosok a pályán, de összességében ezekre fogunk koncentrálni.
A 20 óra 15 perckor kezdődő Ferencváros Gornik Zsabzse Európa Liga selejtező mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas bejelentette, hogy szerződtette Mezei Szabolcsot a Topójától. Az Angyalföldre érkező középpályás az MTK-val kollábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is megnyerte. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval, hiszen folytatódik a Hazafutás című műsor. A viszont hallásra további jó rádiózást kívánok!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Holnap este 19 órától két csapatunk is pályára lép a Konferencia Ligában. Az Eto Lettországban a Riga FC-vel találkozik, míg a Debrecen a Dán Kőbenhallán játszik hazai pályán. Erdei Márk összeállításából kiderül, mit érdemes tudni a lett és a dán csapatról. Sőt, a napokban Újpestről a Kőbenhallon szerződő Margraf Ákos véleményét is meghallgathatjuk.
És most szólal meg a hármas sípszó. 0-0-ás döntetlennel harcolja ki a Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körébe jutását.
A pozitívum az, hogy a továbbjutást semmi nem veszélyeztette, a negatívum pedig az egész mérkőzésről képe volt.
Azt nem állíthatjuk, hogy szemkápráztató második mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel, de végül a háromból két magyar csapat is sikerrel vette a Konferencia Liga második selejtező körét. A bajnoki címvédő győriek elsőként Luxemburgban léptek pályára, ahol egy lehengerlő 6-2-es győzelmet arattak. A második mérkőzés aztán nem sikerült ennyire jól, hazai pályán 1-1-re végeztek a luxemburgi Bissen ellen, de ez is bőven elég volt, hiszen összesítésben 7-3-mal jutott tovább az Eto. A mérkőzést követően a játékosok úgy voltak vele, hogy ezt a teljesítményt jobb lesz minél előbb elfelejteni. Ezért is Vitális Milán inkább már a következő célról, a következő körös ellenfélről beszélt Cseszegi Balázsnak.
Nem fog hazudni, hogy ha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem a kellett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen.
Dacra edzője, Adrián Guláról van szó.
És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy még több, még felkészülés kell arra a csapatra.
A csapat kapusa, Megyeri Balázs is úgy volt vele, hogy van még miben fejlődni a következő Riga elleni párharcokig.
Szinte mindenbe kell javulni, meg mindenbe is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
A fejlődés jelei már a vasárnapi bajnoki fordulóban megmutatkoztak, hiszen a győriek hazai pályán simán 4-0-ra kiütötték a Nyíregyházát. A találkozó első góljának szerzője, Urblik Norbert szerint ilyen hozzáállással a Riga sem lehet akadály.
Ugyanígy kell kimenni a pályára, ilyen kompaktan, ugyanígy oda kell figyelni minden párharcra, minden kislabdára, lepattanóra, és akkor nem lehet gond.
Általánosságban véve mi lehet szerinted a mostani Etónak a legfőbb erőssége, akárki ellen is játszhatok?
Szerintem a védekezés, nagyon odafigyelünk, és ez a kompaktság tényleg.
Az Eto tehát csütörtökön 19 órától már Lettországban a Riga vendégeként lép pályára a Konferencia Liga selejtező körének harmadik fordulójában. De mit is érdemes tudni a lett bajnokról? Elsőként mindenképp érdemes azt elmondani a lett bajnokról, hogy ez az igencsak jól átköltött szám, a Riga himnusza. Klubtörténet. A Riga FC egy 2014-ben alapított lett futballklub, amely az FC Karamba és a Dinamo Riga fúziójából jött létre. Székhelye a rigai Skonto stadionban van. A klub 2015-ben még más néven versenyzett, majd a lett másodosztály megnyerése és a Virsligába való feljutás után vette fel jelenlegi nevét. Fontos megjegyezni, hogy a Riga FC nem azonos a régi, 1923-ban alapított és 1945 után megszűnt Rigász FK klubbal, amely a lett futball korai éveinek meghatározó 8-szoros bajnok csapata volt. A mai Riga FC egy különálló 2014-es alapítású klub. sikerek. A klub 2018, 2019 és 2020 között három egymást követő lett bajnoki címet nyert, majd 2025-ben ismét bajnok lett. Így összesen négy Virsliga cím áll a neve mellett. Emellett kétszer nyerte meg a Lett kupát, 2018-ban és 23-ban, valamint a Lett szuperkupát is elhódította 2024-ben és legújabban 2026-ban is. Európai kupa szereplések. A Riga FC 2018-19-ben debütált az Európa Ligában, majd a 2019-20-as szezonban liga győztesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt, ahol büntetőkkel a Dundalk FC ellen esett ki, de az Európa Liga selejtezőben legyőzte a Piast Gliwicét és a HJK-t, mielőtt a rájátszásban éppen az FC Köbenhavntól kapott ki. Magyar csapatok elleni szereplés. A Riga és a Kecskemét 2023-ban a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában találkozott. Az első meccset Kecskeméten rendezték július 27-én, ahol a magyar csapat nyert 2-1-re. A visszavágón azonban a Riga fordított. A Skonto stadionban 3-1-re győztek hosszabbítás után, így összesítésben 4-3-mal a lett csapat jutott tovább, és a Kecskemét búcsúzott a nemzetközi kupától. Ennek a csorbának a kiküszöbölésére a magyar bajnok Győrnek van tehát esélye. Az első meccset augusztus 6-án Rigában, a visszavágót augusztus 13-án Győrben rendezik. A Riga egyébként a második körben hosszabbítás után 5-2-re győzte le az FK Várdárt, ezzel 8-4-es összesítéssel jutott tovább, miközben, ahogyan már említettem, az Eto 7-3-as összesítéssel győzte le az Ater Bissent. Magyar lett válogatott mérkőzések. A magyar és lett válogatott eddig 6 alkalommal találkozott egymással. Ebből 5 magyar győzelem és 1 lett siker született. A legutóbbi összecsapás 2017. augusztus végén volt Budapesten, ahol a magyarok 3-1-re győztek, Kádár, Szalai és Zsuzsák góljaival egy 2018-as világbajnoki selejtező keretében. Korábban, 2016. októberében Rigában a mieink 2-0-ra nyertek Gyurcsó Ádám és Szalai Ádám góljaival ugyanebben a selejtező sorozatban. Az előjelek ebből a szempontból tehát pozitívak. A Riga jelenlegi kerete. A lett bajnok kezdőjében általában több hazai játékos is szerephez jut. Mellettük még brazilokra, valamint afrikai játékosokra támaszkodik a szlovák vezetőedző Adrián Gula, aki korábban a DAC vezetőedzője volt, mikor a tavaly az Etóval bajnok edző Borbé Balázs még az ő kezei alatt másodedzőként dolgozott. Sztárjátékosok a klubnál. A Riga FC, mint viszonylag fiatal klub, elsősorban légiós alapú keretépítésre hagyatkozik, és nemzetközi szinten ismert sztárjátékos a klub történetében nem igazán fordult elő. Inkább feltörekvő, később máshova eladott dél-amerikai és afrikai légiósokra épül a csapat, illetve a lett válogatott több meghatározó tagja is szerepelt itt karrierje egy szakaszában. A klub 2018-as sikerszériáját az ukrán Viktor Skripnik irányította, mint vezetőedző, aki 2018-ban és 2019-ben is bajnoki címet szerzett a csapattal. A Győrhöz hasonlóan hétvégén a Riga is sima 4-0-ás győzelmet aratott, így ők is bizakodva várják a Győr elleni első csütörtöki összecsapást. A mérkőzést 19 órától élőben közvetítjük itt, a Nemzeti Sport Rádióban. Most pedig következzék a másik még talpon lévő magyar csapat, a Debrecen ellenfelének bemutatása. De még mielőtt jobban megismernénk a dám rekord bajnokot, előtte Tóth Béla közvetítésében éljük újra, hogy melyik volt az a gól, amely végül elégnek bizonyult a Debrecen továbbjutásához.
Cibla, ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián!
Ez a hatalmas Cibla Flórián bomba végül elégnek bizonyult arra, hogy a Debrecen 1-0-ás összesítéssel túllépjen az örmény Pjunikon. A mindent eldöntő egyetlen gól szerzője a második meccset követően elég szűkszavúan így fogalmazott a következő körös ellenfélről, a dán Köbenhavnról.
Jó ellenfél lesz, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább is sunk.
Az esélyek nem feltétlen a magyar bronzérmes mellett szólnak, de a futballban bármi előfordulhat. Itt az idő, hogy jobban megismerjük a dán bajnokot.
Success is temporary. dag klokken den kvart i bold. Jeg tager FC trøjen på. Og selvom tøsen tigger om et søndagsknold, så siger jeg nej, nu må jeg gå. Nu er der kun én ting, der tæller. Det må en hver dag kunne forstå. Har eksisterer, her regerer. Nu handler det om FCK.
A mérkőzéseiket megelőzően a szurkolóik ezt a nótát éneklik mindig torka szakadtukból. Klub történet. Az FC Kopenhágen 1992-ben alakult a 15-szörös bajnok Köbenhavns Ballklub és a 7-szeres bajnok Ballklubben fúziójából, hogy versenyképes klubot hozzon létre a professzionalizálódó dán élvonalban. A klub Kopenhágában székel, hazai stadionja a Parken stadion, és jelenleg 16-szoros dán bajnok, valamint 10-szeres dán kupa győztes. Sikerek. Az FC Köbenhavn Dánia legsikeresebb klubja az elmúlt 3 évtizedben. A dán Superliga címét tehát 16 alkalommal nyerte, legutóbb a 2024-25-ös szezonban, a dán kupát pedig 10-szer, legutóbb ugyancsak 2024-25-ben. A klub 3-szor nyerte meg a dán szuperkupát, valamint 2-szer a skandináv Royal League-et is. 2010. decemberében történetük során először jutottak be a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjébe, ami a klub európai szereplésének máig egyik csúcspontja. Európai kupa szereplések. A klub összesen 7-szer szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, vagy egyenes kieséses szakaszában. Legjobb eredménye a 2010-11-es és 2023-24-es szezon 8-ad döntője volt. A csapat Bajnokok Ligája történetének legjobb góllövői Endoé és Cornelius. Mindketten 10 góllal, míg a legtöbb meccsen szereplő játékos Quist 47 fellépéssel. Magyar csapatok elleni szereplés. A klub 2-szer találkozott a Ferencvárossal a 2003-2004-es UEFA kupa első fordulójában. Budapesten 1-1-es döntetlen született, majd Kopenhágában is 1-1 lett a végeredmény, 11-esekkel pedig a dánok jutottak tovább. A Győrhöz hasonlóan a Debrecennek is megvan az esélye tehát arra, hogy javítsa az egymás elleniét a dán rekordbajnokkal szemben. Az első meccset augusztus 6-án Debrecenben, a visszavágót augusztus 12-én Kopenhágában rendezik. Magyar-dán válogatott mérkőzések. A magyar és dán válogatott 16 alkalommal találkozott egymással, a magyarok 9 győzelmet, 4 döntetlen és 3 vereséget jegyeztek. A legutóbbi összecsapás 2014 májusában egy barátságos mérkőzés volt, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Magyar kötődések. A legfontosabb magyar szál a klub történetében Németh Hunor. A Győrben született, de Dániában felnőtt középpályás, aki gyermekkora óta a Köbenhavn Akadémiáján nevelkedett, és 2030-ig szóló profi szerződést kötött velük. A 2025-26-os szezonra kölcsönbe került az MTK-hoz, ahol alapemberként 29 bajnokin 4 gólt és 2 gólpasszt jegyzett. Majd 2026 nyarán visszatért anyaklubjához. 2026. augusztusában a dán klub egy belga Westerlótól érkező ajánlatot is visszautasított a játékosért, jelezve, hogy komolyan terveznek vele. Korábban a klub kapusa volt Rabócki Balázs is, aki a Ferencváros elleni 2003-as UEFA kupa meccsen szerepelt a köbenhavni oldalon. A dánok legújabb magyar szerzeménye pedig nem más, mint Margráf Ákos, aki pár hete még Újpestre írt alá, de a dán csapat hétfőn kivásárolta a szerződéséből és bejelentette az érkezését. A magyar válogatott védőt Szabó Bence érte el telefonon.
Hát abszolút nagyon nagy előrelépés, nyilván azért már a nemzetközi kupaporondokon is tudok majd meg tudom mutatni magam, és tudok szerepelni. Persze ez rajtam múlik, hogy játszok vagy nem. Nyilván itt nagyon nagy a verseny minden egyes posztér, úgyhogy meg kell harcolni érte, de a fő szempont az volt, hogy egy jobb ligába, és ahogy említettem, a nemzetközi kupába tudjak játszani, és persze az, hogy megnyílik innen, a más utak nyílnak meg, és innen kifele akárhova, hogyha jól teljesít az ember, ki lehet menni, úgyhogy persze itt szeretnék először teljesíteni, de de a jövőm szempontjából ez egy fontos előlépés. Tavalyi szezont nagyon nagy kudarcnak érte meg a klub, és még úgy is, hogy itt a lehetőség, hogy a konferencia ligában addig meneteljünk igazából, amíg csak tudunk. A konferencia ligában mindenképp egyelőre a csoportkör a cél. Azt gondolom, hogy ez mondhatni egy kötelező feladat. Persze nem szeretnénk ott ragadni, de ez majd az jövő zenéje, az még elég messze van. A bajnokságban pedig abszolút az a cél, hogy megnyerjük, és hogy visszajutassuk magunkat a csúcsra, és visszavegyük a úgymond a trónt, és jöjjenek egymás utáni szezonokban a bajnoki címek, úgyhogy az egész klubnak ez a törekvése. Egyértelműen nekem is az, hogy kupákat nyerjek. Ha jól tudom, akkor most csütörtökön már játszhatok. Persze ez majd az edzőm múlik, tehát még épp, hogy csak ide becsöppentem. Nem lesz sok edzésem a csapattal, úgyhogy meglátjuk. Azon leszek, hogy minél több igazából lehetőséget kapni fogok, hogy ezt minél jobban megragadjam és éljek vele. Ahhoz nagyon sokat kell dolgoznom, és így is fogok tenni.
És milyen lesz úgy Debrecenbe menni, hogy gyakorlatilag igazából őket akár a hétvégén is láthatta, tehát ilyen szempontból nem egy kicsit furcsa a helyzet?
De, nem kicsit furcsa, szerintem nem sokszor találkozik ilyen az ember, hogy mondhatni, hogy ilyen véletlenek vannak, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak egy kötelező sikernek kell lennie, nem is lehet más cél, szeretnénk idegenben is kiharcolni az előnyt, úgyhogy ugye a hétvégén nincsen nekünk bajnoki, úgyhogy teljesen tudunk koncentrálni erre a két mérkőzésre, szeretnénk nyilván tovább jutni.
Milyen célokat tudsz így magad előtt megfogalmazni? Ugye a csapat szinten mondtad, hogy vissza kell hódítani a bajnokságot, gondolom neked pedig akkor ott a bal hátvéd pozíciójában kezdőnek kell lenni.
Egyelőre az a lényeg, hogy pályán legyek, minél többet, fölvegyem a ritmust, az itteni taktikai dolgokat, és persze az, hogy teljesítsek, megszeretessem magamat a szurkolókkal, ugyanis nagyon nagy fanatikusok itt az emberek, úgyhogy teljesítenem kell ahhoz, hogy játszak, és hogy esetlegesen utána későbbiekben 1-2-3 év múlva ténylegesen még egy szintet tudjak lépni.
Ezzel együtt szerintem ez egy jó lehetőség is lehet arra, hogy akkor a válogatottba is stabilizáld a helyedet, mert hogyha te ebben a dán csapatban játszol, akkor azért ugye amellett, hogy már bekerültél a magyar válogatottba, talán a helyedet is megtarthatod.
Abszolút. A válogatott egy másik közeg, úgyhogy azt majd a Mr. eldönti, hogy ki fog játszani. Egyelőre most erre fókuszálok, és persze, hogyha szeptemberben megint bizalmat szavaz nekem, és tudok menni a válogatottal, akkor onnantól azon lesz a fókusz, és egyértelműen azért dolgozok itt a klubomban, hogy kivívjam magamnak a válogatottban is a helyet.
Jelenlegi keret. A csapat keretében több dán és skandináv válogatott játékos is szerepel. Mellettük a legnagyobb név egyértelműen Youssoufa Moukoko, aki nemrég, 2 éve még a Dortmund üdvöskéje volt. Sztárjátékosok a klub történetéből. A klub akadémiájának és felnőtt csapatának híres nevei közé tartozik Michael Laudrup, a dán futball legendája, akihez német Hunort is hasonlították a klub belső elismerésekor. Valamint a 81-szeres válogatott Thomas Delaney, aki jelenleg is a keret tagja. Rajtuk kívül ki lehet emelni a korábban itt nevelkedett Rasmus Højlundot, aki azóta már a Manchester Unitedben is megfordult, és jelenleg a Napoli futballistája. A konferencia liga selejtezőinek harmadik körében tehát a Debrecen, a dán rekordbajnok Köbenhavnnal mérkőzik majd. Elsőként csütörtökön 19 órától, majd a visszavágót jövő szerdán Kopenhágában rendezik, ahol reméljük, hogy nem fog majd megszólalni a kopenhágaiak gól utáni zenéje. Törtökön 19 órától a konferencia liga selejtező körének harmadik fordulójában tehát Debrecen Köbenhavn és Riga Eto FC Győr élőben itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez volt
volt már a hazafutás, nem sokára jön Katona László körkapcsolás című műsorunkkal. Én már a Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
A színeket, ha nem leled, s az életed szürkén éled. Csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lépj tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát! Lépni muszáj, s nem leszel egyedül.